A buta civilizációktól a kozmikus társadalmakig. Első rész. Mesék a Földről és az ott lakókról. Lukács Béla előadása. Elhangzott a Kossuth Klubban 1997. május 15-én. A felvételt készítette és megőrizte Patóth Sándor.
Amennyire most hallottam, ennek az egyik oka az, hogy bizonyítani kell, hogy az előadás elhangzott, és ezt a pénzügyminisztérium követeli meg.
Sőt, bocsánat, hogy nyilvánosan meg volt téve.
Igen.
Amit úgy definiálnak, mindenki kapaszkodjon meg, nyilvános felhasználása. Nem, ilyen van.
Jó, hát Magyarország legutolsó népszerű pénzügyminisztere az Kossuth Lajos volt. Ő pedig azért lett pénzügyminiszter, mert a bécsi udvar nem járult hozzá, hogy más miniszteri székbe nevezzék ki. Tudnék, azt mondta, hogy majd csak lejáratja magát pénzügyminiszterként. Ennek ugye hát 150 éve jövőre. Ja, hát, jó. Na, tehát a helyzet a következő, ez itt egy kétrészes emlet, azt mondani sorozat, első része, és hát az egész két rész az azt célozza meg, amit valahogy úgy lehet mondani, hogy volt-e, van-e, lehet-e párbeszéd más értelmes lényekkel, és akkor ezt tisztázni kell, hogy mi azok vagyunk-e, mi miért lettünk azok, és akkor a következő alkalommal majd azt is tisztázni lehet, hogy máshol vannak-e ilyenek, és kapcsolatba lehet-e lépni velük. Na most, egy valamit rögtön az elején szögezzünk le, ezt én néha elmondom. Én nem oktató vagyok, hanem kutató. Ennek van egy következménye, én nem vagyok dühös, amikor valaki azt állítja, hogy ő tegnap előtt három idegen értelmes lénnyel kommunikált valahol Pestszentlőrinc szélén egy füves mezőn. Tudnék, na és hát ha így van, az nagyon érdekes. Valószínűnek tartanám, hogy az illető hazudik, de nem lennék megbotránkozva, mert ugye az oktató az, aki borzasztóan dühös, hogyha az egységes világképét valaki vagy neki, vagy a hallgatóinak rongálja. Mert az neki plusz munka. Én nekem viszont az a dolgom, hogy megnézem, hogy mi lehetséges, mi nem, és mi van. No, tehát a legtöbb ilyen beszámoló az teljesen világosan, hát elnézést, én úgy fogalmazok, hogy hazugság. Pszichológiailag lehet, hogy ez nem hazugság, lehet, hogy az illető őszintén hiszi. Én fizikus vagyok, tehát pszichológiával nem szoktam foglalkozni. Na most, a régebbi időkben nagyon sokáig tartotta magát az a vélemény, hogy tulajdonképpen értelmes lények mindig is voltak, és nagyon sok minden helyen lehetnek, és akármilyen lehet a formájuk, és akármit ehetnek. Tehát mondjuk a görögök, hát a klasszikus ógörögség, az eléggé tudományosan gondolkozó nép volt, nem volt az babonásabb ma mostaniaknál, de viszont valahogy úgy tartotta, hát mondjuk egy nevet, Lukiánosz. Ő persze ilyen szatíraíró volt, de ha valami teljes képtelenségeket írt volna le szatírába, akkor azt nem veszi meg senki. Van neki egy hőse, aki valami megmelegített, nem tudom mi, ernyőkkel vagy mikkel látogatást tesz a naprendszer különböző égitestein, és ott különböző értelmes lényeket talál. Föl sem merült az a probléma, hogy mondjuk a Holdnak nincs légköre, és akkor azok nem tudnak lélegezni. Hát 1790-valahányig, tehát a nagy francia forradalom idejéig nem tudtuk, hogy mit lélegzünk be. Ekkor aztán egy angol, Priestley nevű angol úriember, aki főfoglalkozásként lelkész volt, mellékfoglalkozásként politikai demagóg. Az kémiai kísérletet hajtott végre, és szétválasztotta a levegőből az oxigént és a nitrogént, és megállapította, hogy az egyik táplálja az égést, a másik pedig nem táplálja, és akkor aztán egereket vagy miket tett a búra alá, és az egyikben megéltek, a másikban nem, és akkor megállapította, hogy nem akármit lélegzünk, hanem azt a valamit, amit aztán oxigénnek neveztek el, mert a másikat az teljesen fölöslegesen lélegeznők be, jól lehet a levegőbe, az is benne van. Azt természetesen a görögök is tudták, hogy lélegezni szoktunk, mert azért, ha egy görögnek befogták az orrát és a száját, akkor rövidesen elhunyt. A levegő az olyan megfoghatatlan volt, tehát arra rendkívül bonyolult finom mechanikai kísérleteket kellett végrehajtani. Az alexandriai Héron az valahogy szivattyúzta ki a levegőt egy gömbből, és akkor ledugaszolta, és akkor az valamit csinált. De egyáltalán nem volt mondjuk szatíraírók számára nyilvánvaló, hogy mi az a levegő, ami az orrunkon bemegy, és a szájunkon ki. Körülbelül a francia forradalom idején működtek filozófusok, akik teljesen komolyan, tehát nem szatíraként, megpróbálták kitalálni, hogy milyen féle élőlények élnek a Holdon, Marson, itt-ott. Vagy vegyük például Keplert, aki ugye egy nagy csillagász volt. Hát akkor egy viszonylag új felfedezés volt ugye a Galileié, hogy a Jupiternek van 4 holdja. Na most Kepler ebből arra következtetett, hogy a Jupiter lakosai igen jó hajósok lehetnek. Miért? Mert ha 4 holdja van egy égitestnek, akkor az megkönnyíti a navigálást. Ugye egy régi probléma volt a földi hajózásban akkoriban, de még aztán legalább 150 évig eltartott, hogy hogy mérjük a földrajzi hosszúságot. A földrajzi szélesség látszott az égen a sarkcsillag magasságával. A hosszúság nem látszott, mert hiszen ha itt most valamelyik csillag delel éjszaka, és elmegyek mondjuk 90 fokkal odébb, akkor ott ugyanaz a csillag szintén fog majd delelni ugyanolyan magasságban és így tovább, csak 6 órával később. Tehát ha én nem tudom hajszál pontosan, hogy mennyi az idő, akkor nem tudom megállapítani, hogy milyen hosszúsági fokon vagyok, úgy meg nehéz hajózni. Na mostan később aztán pont a Jupiter holdakkal kidolgoztak egy olyan eljárást, hogy a brit királyi haditengerészet csillagászai előre kiszámolták 1-2 évre, hogy melyik Jupiter hold mikor fogyatkozik Greenwichi idő szerint, és hogyha a kapitánynak szerencséje volt, és aznap a Jupiter tisztán látszott, és képes volt észrevenni, hogy hopp, most bújik elő az egyik holdacska a korong mögül, akkor megnézte az órát. És azt az órát, az nem volt muszáj, hogy egy nagyon precíz óra legyen, mert hát délbe beállították. És akkor azt mondta, hogy ja, hát én ennyi és ennyi idővel vagyok elcsúszva a Greenwichi délkörhöz képest, hát akkor ilyen hosszúságnál vagyok. Most Kepler ezt megsejtette, és azt mondta, ha valaminek 4 holdja van és nem egy, akkor sokkal jobban lehet rajta hajózni. Márpedig, hát ugye a természetben valami harmónia létezik, abban ő nagyon hitt, tehát a Jupiternek nem csak, hogy lakói vannak, hanem nagyon jó hajósok. Mert különben Isten hiába helyezett volna oda nekik 4 holdat. Most ezeknek a meggondolásoknak általános jellemzőjük volt a következő, hogy ők az értelmes élethez kizárólag a lelket tartották szükségesnek, és azt mondták, hogy hát a testtel nem kell foglalkozni. Most én itt nem akarok vitát kezdeni monizmusról és dualizmusról, hogy a test hozza létre a lelket, vagy a lélek hozza létre a testet, vagy ketten egymást hozzák létre, vagy van-e egyáltalán külön test és lélek. Ezen én nem akarok vitatkozni, de hát meg kell mondjam, hogy életet például elég nehéz elképzelni olyan magas hőmérsékleten, ahol csak gőzök és gázok létezhetnek, mert hát azért a működéshez valami rendszer kell. Hát híg gázból nem lehet egy szervezetet létrehozni. No. Mostan akkor a jelenlegi alkalommal a Földet fogjuk végignézni, de azért mindig ott lesz a háttérben az, hogy valahogy így kell a dolognak történnie hasonlóan, analóg módon, minden más olyan helyen is, ahol az értelmes élet létre tud jönni, és fönn tud maradni. Na most kérem. Természetesen a következtetésnek ez a módja rendkívül veszélyes, de szerencsére csak egyik irányba. Tehát azt legalább tudjuk, hogy ahol lehetségesnek látszik az értelmes élet létrejötte a földi tapasztalat alapján, ott valószínűleg létre is jön. Ahol nem látszik lehetségesnek, ott elképzelhető, hogy én valami olyan feltételt követelek meg, ami a Földön megvan, de egy másik feltétel is jó lenne helyette. De mivel a földi életből én nem kapom meg ehhez az ötletet, esetleg túl sokat követelek meg. Ezt előre megmondom, mivel én is tudom, hogy ez a veszély fönnáll, hát megpróbálok nem túl sokat megkövetelni. Hát én örülnék a legjobban annak, hogyha egy éven belül valaki megcáfolná, mert olyan helyről jönnének értelmes lények, amire azt mondtam, hogy lehetetlen. De megmerem kockáztatni, szóval. Nem hiszem, hogy rövid időn belül nevettetem ki magam. No. Ugye a Földön van értelmes élet. Ez biztos, ugyanis itt vagyunk mi magunk. Hogy van-e másik a Földön? Azt kérem egy kérdés. Mindjárt meglátjuk, hogy miért kérdés ez. Ugye mi kell ahhoz, hogy egy másik értelmes fajjal kommunikáljunk? Ahhoz kellünk mi, kell egy másik értelmes faj, a kettőnek valamilyen értelemben egymás közelében kell tartózkodnia, a kommunikáció idejére, meg kell értenünk egymás kommunikációját, és akkor megy a dolog. De ez mind szükséges hozzá. Na most a legegyszerűbb természetesen, mondja az ember, Földön élő másik értelmes fajjal folyó kommunikáció lenne. Mert akkor három kérdés van. Mi az értelmes, mi a faj, és mi a kommunikáció? A faj egy biológiai fogalom. Fajnak nevezem élőlények egy olyan csoportját, amiről fönnáll a következő két feltétel, hogy egymás között korlátlanul szaporodnak, más faj tagjaival pedig nem. Na most a nemre esetleg azt lehet mondani, hogy alig-alig, nagyon ritkán, és így tovább. Nézzük meg, hogy ez mit jelent. Két faj-e a ló és az összvér? A ló és a szamár. A ló és a szamár biológiai közfelfogás szerint két faj. Jó lehet ló szamárral utódot hoz létre, az utódot összvérnek hívják. Az összvér azonban nem hoz létre összvérrel utódot, és lóval vagy szamárral csak nagyon ritkán. Ennek mi a következménye? Ennek az a következménye, hogy a ló és a szamár külön-külön tulajdonságai, tehát hogy mondjuk a lónak hosszú a füle, rövid a füle, a szamárnak meg hosszú, ezek fönnmaradnak akkor is, hogyha évezredekig lovak és szamarak egymás közelébe élnek. Az összvérnek középhosszúságú lesz a füle, de mivel nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy az összvér már se lóval, se szamárral nem szaporodik tovább, a szamár hosszú fülét az összvér nem tudja bekeverni a ló tulajdonságai közé. Tehát a lovak maradnak hosszú ideig is, annak ellenére, hogy a közelükben szamarak vannak. Miért kellett erről beszélni? Azért, mert hogyha nem követelem meg, hogy az két különböző értelmes faj legyen, akkor a válasz nagyon egyszerű, mert ember emberrel szokott kommunikálni, két értelmes lény, amelyik egymással kommunikál. Csodálatos. Na jó, de rá akartam mutatni, nem ezt kérdezzük. Azt kérdezzük, hogy fogunk-e tudni olyannal kommunikálni, aki értelmes ugyan, de nem ember. Az pedig, hogy nem ember, az mondjuk annyit jelent, hogy nem tagja a Homo sapiens fajnak. Ezt is lehetne máshogy definiálni, de mivel a jelen pillanatban a homo nemzetség egyetlen faja a Földön a homo sapiens, ezért itt nem kell tovább finomkodni. Valamikor nem így volt ez, mert a homo sapiens ősei 30-35 ezer évvel ezelőtt bizony kommunikáltak a neandervölgyi ősemberrel, aminek az egyik bizonyítéka a Szeleta barlangban lévő kultúra, ahol neandervölgyi alapszabású fegyvereket és szerszámokat készített a homo sapiens, tehát eltanulta a másik emberi fajtól, hogy hogy kell csinálni. Jó, tehát az emberiség valamikor 35 ezer évvel ezelőtt már kommunikált egy másik értelmes fajjal, de ezen túl vagyunk. Nagyon érdekes lenne mitoszkutatóknak kideríteni, hogy mi jött át, esetleg népmesékben valami emberevő óriás, vagy mi az a neandervölgyire való visszaemlékezés lehet. Na de ez 35 ezer évvel ezelőtt volt, senki nem erre gondol, amikor a problémát fölveti. Na, hát akkor most nézzük, tehát megvan az, hogy mi az, hogy idegen faj. Még egyet mondok hozzá, nem lehet kétséges, hogy az emberiség egyetlen faj, tudnélik az volt a tapasztalat, hogyha férfiakat és nőket mondjuk távoli helyekről egymás mellé hozunk és magukra hagyjuk, akkor ebből keverék utódok fognak létrejönni igen rövid idő alatt. Ezért volt furcsa, amikor a dél-afrikai államot fajüldözőnek és fajvédőnek hívták. Tudnék, a dél-afrikai állam tiltotta a vegyes házasságot és a vegyes házasságon kívüli együttélést, pont azért, mert az volt a tapasztalata, hogy a különböző típusok egyetlen fajhoz tartoznak, tudnék, ebből utód szokott születni. Ha ebből nem született volna utód, tehát mondjuk az emberiség két fajt képzett volna, a burt és a bantut, akkor ugyebár meg se kellett volna tiltani az egymással kötött házasságot mondjuk, mert abból úgyse született volna semmi. Na jó, most jön az értelmes. Hát egy kicsit probléma, ugye egyoldalú kommunikációt mindig szoktunk folytatni, mert akinek van kutyája, az a kutyának utasítást ad. Na de kétoldalú kommunikáció is szokott folyni, mert ha az embernek a kutyája vagy a macskája valamire föl akarja hívni a figyelmét, akkor az ember némi odafigyelés után rájön, hogy mit akar jelezni az állat. De ez valahogy mégse tartozik ide, hát mondjuk én most nem állok neki nagyon precízen definiálni dolgokat, de azt mondom, hogy mindenki érzi, hogy azért ez nem igazán az, amiről szó van. Ugye az ember a kutyájától nem kap felvilágosításokat arra, hogy hogy lehetne megőrizni a világbékét, hogy lehetne meggyógyítani az Alzheimer-kort és más efélét, és a másik értelmes fajjal való kommunikációból mindenki ilyeneket szokott remélni, vagy hogy mi az élet értelme. No már mostan, hát ha a másiknak az értelmi szintje túl alacsony, akkor ilyen információkat nem kap. Na most azért, hogy megmutassam, hogy a dolog nem ilyen egyszerű, hadd közöljem, hogy kb. 20 éve folyik kétoldalú kommunikáció egy másik földi fajjal beszélgetés formájában. 70-es évektől kezdve az amerikai kutatócsoportok csimpánzokat tanítanak az amerikai süketnéma jelbeszédre. Mindig nagyon csodálatos volt, hogy a csimpánzt nem lehetett beszélni, megtanítani. A papagájnak ilyen kicsi agya van, és egészen mások a beszédszervei is, mint az emberé, de azt meg lehet tanítani. A csimpánzot meg nem. Aztán valaki rájött, hogy ennek az az oka, hogy a csimpánz agyában a látó és a halló központ között sokkal gyengébb az idegi összeköttetés, mint nálunk. Tehát a csimpánz számára nem természetes, hogy egy hang az egy látott dolgot jelezzen. És akkor azt mondták, na jó, jelezzünk látott dolgokkal látott dolgokat. És akkor valaki a fejére csapott, és azt mondta, hát ezt csinálják a süketnémák. akik ugye mutogatnak, de az egy nyelv, tehát mondjuk, ha ilyent mutat, akkor az azt jelenti, hogy cseresznye, mondjuk. Tehát le lehet azt fordítani emberi beszédre, hangos beszédre tökéletesen, és akkor azt csinálták, hogy hát az Egyesült Államokban van egy egyezményes nyelvük a süketnémáknak, hát van olyan tévéadó, amelyik alul egy kis négyzetben mutat emberi kezet, ami így mutogat, és akkor azzal szinkronizálja a süketnémára a filmet. Hát akkor azt mondták, hogy álljunk neki, és csimpánzokat tanítsunk meg erre, és nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Most erre fiatal nőstény csimpánzokat használtak, ugye hát nyilván nőstényt azt két okból, hogy ne legyen agresszív, meg hát az azért csak jobban szeret beszélni. Himcsimpánzzal egy idő múlva nem lehet folytatni a kísérletet, mert fölnő, és akkor neki az emberek azok már inkább versenytársak. De hát egy nőstény csimpánzt évekig neveltek a kutatók, etették, gondozták, hát olyan lesz, mint egy nevelt gyerek. Hát az nem bántja a kísérletezőket. A csimpánz nagyon erős. Kicsit kisebb nálunk, de mivel ő a fán való életmódra szokott rá, a karja sokkal erősebb, mint a miénk. Tehát nem ajánlatos egy csimpánzt dühíteni. Azt meg ugye a csimpánz tudja, hogy mitől lesz dühös. No, tehát több csoport is folytatott ilyen kísérleteket, és a végeredmény az, hogy a csimpánz olyan 100-200 szót mindenképpen meg tud tanulni, vannak amelyikek többet is, és ezekből mondatokat képes alkotni. Hát természetesen nem egy filozófiai értekezésnek megfelelő körmondatokat, de mondjuk azt tudja mutogatni a kísérletvezetőnek, hogy nyisd ki a hűtőszekrényt és adjál nekem belőle banánt. Ugye ez egy elég szép mondat. Ezt el tudja mondani. Na most. Valamelyik ilyen heti lapnak, amelyiknek tudományos melléklete van, meg mi egyéb, volt egy nagyon ügyes riportere, akinek mindkét szülője süketnéma volt. A gyerek nem örökölte, de természetesen anyanyelvként az amerikai süketnéma jelbeszédet tanulta meg, és aztán iskolában tanulta meg, hogy kell ezt mondani. De egész jó riporter lett belőle, úgyhogy úgy látszik, hogy teljesen rendbe jött neki a beszédképessége. És hát amikor elterjedt a híre annak, hogy valamelyik kutatócsoport, ezek általában házaspárok. Ugye, mert valakinek az egészen kicsi csimpánzt gondozni kell, tehát kell neki egy pótmama. Tehát kiküldték az illető házaspárhoz, hogy nézzel már meg, hogy ez igaz, vagy kacsa, és írjon róla valamit. Na most ez kiment, és a két kutatóval elkezdett beszélgetni a dologról, azok megmutatták a csimpánzt, megmutatták a laboratóriumot, mindenfélét, és egyszer csak a csimpánz közbeszólt. Tehát elkezdett mutogatni. Erre a riporter, akinek ez volt az anyanyelve, természetesen válaszolt, és utána ő azt mondja, hogy pár perc múlva jött rá, hogy mit csinál, saját anyanyelvén kommunikál egy idegen értelmes fajjal. Ez történt. Na most, hát ugye ezen lehet vitatkozni, hogy a csimpánz tud-e velünk valami olyasmit közölni, amit érdemes, de egyáltalán nem kizárt. Tehát, hogyha nem állatkerti csimpánz kölyök, akkor biztos el tudja magyarázni egy kis gyakorlás után azt, hogy a dzsungelben hogy folynak a dolgok. Van aztán egy eset, aminek magyar szereplője is van, amikor a csimpánz tudományos információt tudott átadni a kutatónak. Teleki Gézáról van szó, ugye a néhai Teleki nem a miniszterelnöknek, hanem a 45-46-os években való kultuszminiszternek, aki földrajztudós volt. Hát a gyerekei között is van ilyen földrajzos megeféle, és ez a Teleki, ez elhatározta, hogy ő kitapasztalja, hogy a csimpánzok hogy horgásznak termeszhangyákra. A dolgot először Jean Goodall írta le, aki ugye néhány hétre visszajár, most már csak néhány hétre, azelőtt néhány hónapra minden évben, Ugandába, ahol hát vad csimpánzok élnek az őserdő egy bizonyos részén. És ott ő kiépített egy megfigyelő állomást, nem zargatja a csimpánzokat, figyeli, de kiépítettek ilyen épületeket, meg fákra szerelt leshelyeket, meg nem tudom miket, és akkor oda reggel kivonulnak, nézik, hogy mit csinálnak a csimpánzok, fölírják, és akkor ezekből aztán előállnak ilyen könyvek. Na most, a Jean Goodall figyelte meg, hogy a csimpánzok eszközkészítéssel fognak termeszhangját. Az elv nagyon egyszerű. Kell venni egy hosszú, keskeny valamit, mondjuk egy faágat. De vékonynak kell lennie, és ezt a faágat be kell dugni a csimpánznak, be kell dugnia a termeszboly bejáratán. Ugye a termeszbolynak van egy bejárata, mert hát azért termeszeknek ki kell menni, be kell jönni, de azt harcosok őrzik belül. Tehát ha valami be akar hatolni, akkor a harcosok rárontanak, és rendkívül erős rágóikkal megragadják. Na most, mivel a csimpánz nem egy oktalan állat, ő ezt a saját javára ki tudja használni, tehát bedug egy vékony, de szívós, egyenes ágat, arra rárohannak a hangyák, és megragadják. Ez pont jó, akkor kihúzza, és a hangyákat megeszi. Aztán megint bedugja egy idő múlva, ugye, amikor már megint felsorakoztak ott a katonák, akkor azok megint megragadják azt az ágat, és megint kihúzzák. Most lehetne azt mondani, hogy ez silányi étrend, de a csimpánz nem különösen jó vadász. És hát fehérje kell neki. Na most, hát ugye mindenki azt gondolna, hogy ez egyszerű. Hát ott vannak a fák. Hát kikeresem a legszívósabb, hosszú, vékony, egyenes ágat, letöröm. Leszedem róla egy kicsit az elágazásokat, hogy ne akadjon el, és akkor bedugom és kihúzom. Na hát a Teleki Géza is ezt gondolta, és egyszerűen nem sikerült. Vagy elhajlott az ág, vagy nem fogták meg a katonahangyák. Egyszer ez volt a baj, egyszer az. Na most itt még meg kell jegyezni, hogy ezt általában a nőstények csinálják a csimpánznál. Ez egy érdekes dolog, hogy a nőstény csimpánz sokkal inkább eszközhasználó, mint a híd. Azt is lehet mondani, hogy valószínűleg több ideje van rá, mert a hímek azok például őrjáratozni szoktak a teritorium határán, hogy nehogy a másik csimpánz horda betörjön. Meg azt is lehet mondani, hogy végül is azért nagyobb részt a nőstényért élelmezi a kölykét, és hát hímtől időnként kap, hogyha sikerül vadászni, akkor a hímhoz egy darab húst. De többnyire a nőstény élelmezi a kölyköket is, tehát neki van nagyobb szüksége a hangyahúsira. No, amikor ottan a Teleki Géza már sokat ügyetlenkedett, akkor azonban egy öreg hím jött oda. Ezt a Jean Goodall a régi tanárára emlékezésül úgy nevezte el, hogy Leakey. Ez ugye ez a nagy öreg antropológus volt, aki nagyon sok ember koponyát talált, és azért nevezte el, mert már akkor is ősz volt a szakálla ennek a csimpánznak, amikor megismerte. No, tehát a Leakey nevű csimpánz szépen kivette a szerencsétlenkedő Teleki Géza kezéből az ágat, és akkor megmutatta, hogy hogy kell csinálni. És utána tört neki egy ágat, és megmutatta, hogy hogy kell rendesen leszedni ugye azokat az elágazásokat, ami esetleg ott megakad a belsejébe, és akkor visszaadta a Telekinek, a Teleki megpróbálta, akkor se sikerült, akkor vezette neki a kezit, és a végén a Teleki képes volt hangyákat fogni, amiket nem evett meg, azt odaadta a Leakeynek, viszont, mivel most már ő csinálta az egészet, le tudta írni a szakcikkbe, hogy ezt hogy kell csinálni, és a végén szabály szerint köszönetet mondott a Leakey nevű csimpánznak az értékes tanácsaiért. Ugye szakcikkben általában vannak köszönetnyilvánítások kollégáknak, akiktől kaptunk valami jó ötletet. Azt lehet mondani, hogy legalább egyet érdemes odaírni, mert különben azt mondják a többiek az ember, hogy ez annyira önhit, hogy azt hiszi, hogy ő mindent egyedül csinált, ami képtelenség. Ezt a köszönetnyilvánítást lepublikált szakcikkben megkapta a Leakey nevű csimpánz, tehát a Leakey nevű csimpánz tudományos információt közölt a Teleki Gézával. Hát most, hogy ez egy idegen értelmes civilizációval való kommunikáció vagy nem, arról mindenki tartson azt, amit akar. Biztos azt fogja mondani, hogy hát az az, de nem erre gondolt. Ez viszont tény. Na most, van-e a Földön más olyan értelmes állat mondjuk, amivel lehetne kommunikálni? Hát egy az gyanúba van véve. És ez a delfin. És a delfinnel folynak is kommunikációk. A delfin nagyjából ért egy csomó dolgot abból, amit mi mondunk neki. Amit ő mond, azt nem tudom, hogy értjük-e vagy nem, mert a haditengerészetek a 50-es, 60-as években eléggé monopolizálták ezeket a kutatásokat. Érthető, hogy miért, hogyha én egy delfinnel olyan jól el tudok beszélgetni, hogy hazafiságra is tudom nevelni, akkor a delfin utána bombákat fog aggatni az ellenséges hadihajók aljára. De hogyha én nyilvánosságra hozom a delfin szótárat, akkor az ellenség is képes lesz az ő delfinjeit az én hadihajóim ellen küldeni. Voltak emberek, akik azt mondták, hogy értik, hogy mit mond a delfin. Mások azt mondják, hogy nem értették. Olyan ember is van, aki angol nyelvvizsgapapírt hamisít. Ugye akkor miért lenne olyan, aki azt mondja magáról, hogy ő tud delfinül, és közben nem tud. Nem tudom megmondani, hogy a delfin nyelv megfejtésében hol tartunk, mert teljesen különböző állítások vannak. A delfin agya nagy. Nem csak nagyobb, mint a miénk, hanem körül, hát a delfin maga is nagyobb, úgyhogy még nem lenne nagy kunszt, de legalább ugyanolyan barázdált. Ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy értelmes gondolatai vannak. Az egyedüli kétségem az az, hogy a tengerek mélye az egy eléggé békés vidék a szárazföldhöz képest. A delfinnek meg nincs keze meg lába, hogy eszközt használjon. Tehát nem tudnám megmondani, hogy a delfinnek mi szüksége lett volna egy komoly nagy értelemre. Na mostan akkor vannak egészen kalandos ötletek is, például, hogy hát hogyha egy hangyaboly vagy termeszboly önmagában egy értelmes lény. És miért ne? Tehát nem az egyes hangya, hát az biztos nem értelmes. Egy Maré nevű dél-afrikai búr, hát író, jogász és eleinte amatőr, később profi természettudós, a 20-as években vetette fel azt az ötletet, hogy nem az egyes termesz hangja az állat, hanem az egész termeszboly. Ugye a mi testünk is sejtekből áll, de nem azok a sejtek az önálló élőlények, akik bennünk vannak, hanem az egész szervezett emberi test. Hát ha így van ez, a termeszbolyjal is. Az érvei jók, például azt mondom, hogy az egyes termesz, ha kivesszük a bolyból. Még ha megpróbáljuk etetni is, általában néhány óra vagy egy-két nap alatt elpusztul. Miért? Azért, mert nem kapja meg azokat az utasításokat a központtól, hogy mit csináljon. És az egyes termesz már nagyon leszokott az önállóságról. Tehát lehet, hogy a termeszbolyt kell egy darab önálló állatnak tekinteni. Most akkor a kérdés, hogy ez az állat értelmese vagy nem. És erre a kérdésre nem tudunk válaszolni, ugyanis nem tudunk kommunikálni vele. Nem sikerült. Tehát nem tudjuk eldönteni, hogy a válaszai értelmesek-e vagy nem. Miért nem sikerült? Hát az egyik lehetséges magyarázat az, hogy annyira különbözik tőlünk, hogy nem veszük észre. Hát ugye mi lenne egy termeszbolynál egy gesztus, egy szó? Hát az valami olyasmi lenne, hogy a termeszek kimasíroznak, és nem tudom én, ötszög alakban fölállnak. Hát ezt nem szokták csinálni. Lehet, hogy ők szagokat bocsájtanak ki, és azokat mi nem veszük észre. És nem törődünk fel. Tehát elképzelhető, hogy a Földön van még állati értelem, aminél azonban mi arra se jövünk rá, hogy mondani akar valamit, nemhogy megértenők. No, ez volt az első rész. Most a második rész a következő, hogy most nézzük meg a saját példánk az legalább biztosak lehetünk ebben, hogy működik. Tehát a Földön legalább egy értelmes faj létrejött, az vagyunk mi, és hogyha megnézzük, hogy hogy tudtunk létrejönni, és mi kellett ehhez, akkor legalább valami ötletünk lesz arról, hogy mi kell egy értelmes faj kifejlődéséhez, és akkor utána megnézhetjük, hogy az jelen van-e valahol máshol. És reménykedhetünk-e abba, hogy azokkal ott fölveszük a kapcsolatot. Na most ettől kezdve a csimpánz nem érdekes, a csimpánz tudnélik az a mi, mit tudom én, unokatestvérünk. Tehát ha azt mondjuk, hogy ő is értelmes, csak nem annyira, akkor arról van szó, hogy az értelem nem 2 millió éve fejlődött ki, hanem 6 millió éve. És a közös ősünkbe fejlődött ki. Tehát annyira közeli rokon, hogy körülbelül ugyanazokon a feltételeken ment hát mindig. Na most, hát ugye ahhoz, hogy legyen értelmes élet, először is kell élet. A Földön van élet. Hogy a Marson volt-e, az kétséges, hogy van-e, az szintén kétséges. Valószínűleg a naprendszerben máshol nincs, habár a Jupiter Európa nevű holdját még emlegetik lehetőségnek. Lehet, hogy 500 millió évvel ezelőtt még a Vénuszon is volt. De a Vénusz keresztül ment 500 millió éve egy nagy katasztrófán, amikor egyszerre kitört neki az összes vulkánja, és az Isten tudja mennyi ideig, de annyi ideig működött, hogy az egész Vénusz le van öntve azoknak a vulkánoknak a lávájával. És akkor eközben kiszabadult egy csomó gáz, meg vízgőz, meg nem tudom mi, ezek üvegházhatást csináltak, és azóta a Vénusz az a pokol. Tehát tudom én, 600 fok hőmérséklet, kénsav gőzök a légkörbe, és itt tovább. Na most, mi az élet? Hát erre kérem, Engelsnek volt egy rendkívül frappáns megjegyzése, ami nem is volt akkora marhaság, mint például az ősmatriarhátus és az ősközösség föltételezése. Ő azt mondta, hogy az élet a fehérje testek létezési módja. Na, ezt azért most már jobban tudjuk, mert az élőlényekben fehérjék is vannak, és nukleinsavak is vannak. De ettől függetlenül igaz az, hogy az egyetlen mód, ahogy mi életet tudunk elképzelni, az az, hogy legyen benne jó sok fehérje. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert az élethez óriás molekulák kellenek. Az élőlényben ugyanis állandóan kémiai reakciók folynak, mégpedig borzasztó kiegyensúlyozottak. Most ezeket valaminek irányítani kell. Egy fehérjelánc az jó hosszú, és az, most itt teljesen mellékes, hogy miért, különböző folyamatokat tud katalizálni. Tehát be tudja állítani a sebességüket, meg tudja őket gyorsítani és könnyíteni, és akkor ezt a sok vegyi folyamatot mind szabályozzák az ott lévő fehérjék. Na most óriás molekulákat könnyű elképzelni, de ezeket az óriás molekulákat állandóan újra kell termelni. Mert hiszen amikor a test növekszik, meg amikor elpusztul egy része, a szervezetnek ugye vörös vérsejtet is kell újra csinálnia, meg fehérjéket is kell újra csinálni. Na mostan képzeljük el, hogy van bennünk 100 000 különböző fehérje. Ennyi körülbelül van is. Akkor most nem erőltethetjük rá a szervezetet arra, hogy 100 000 teljesen különböző molekulát gyártson állandóan. Hát ez nem megy. A fehérjéknél viszont azért megy, mert a fehérjék azonos alapelemekből épülnek föl. Tehát mint a régen azt mondtam volna, hogy mint a Merklin játékok, most pedig azt mondom, hogy mint a Lego. Tehát van egy néhány féle alapelem, és akkor abból tetszőlegesen hosszú és különböző láncokat lehet csinálni, mert az ember másik láncot kap, hogyha kék, zöld, piros és sárga építőkockát rak egymás után, mintha csupa kéket. Na és akkor, tehát a fehérjék olyanok, hogy rövid kis darabokból állnak, van, aki azt mondja, hogy 20 féléből, van, aki azt mondja, hogy 21 féléből, és baktériumok között még egy-két másik is van, de olyan 20-valahányféle aminosabb van, de ezeket végtelen hosszúságban lehet összerakni egymással. Tehát így lehet egyszerű alapelemeket termelni, és abból összerakni a nagyon bonyolult óriás molekulát. Tehát ami a lényeg, az ez az összerakós építkezés. És ezt egyelőre csak fehérjékből tudjuk megcsinálni. Lehet, hogy van még egy megoldás, vagy még kettő. Nem találtuk meg. Fehérjéket viszont lehet csinálni, és azok maguktól is létrejönnek, ha az ember megfelelő tápanyagokat, meg aminosavakat tesz a képcsőbe. Tehát akkor mit mond az ember? Azt mondja, hogy kell ehhez aminosav. És kell valami oldószer. Mondjuk víz. Hát miért? Azért, mert a kémiai reakciók azok szilárd állapotban alig tudnak végbe menni, mert minden egyes molekula le van rögzítve valahova, és nem tudod egy menni, hogy a másikat megkerese, de gáz állapotban se tudnak nagyon menni, mert akkor szétszalad az egész. Ha viszont föloldjuk őket folyadékba, akkor utána ottan mehet a kémiai folyamat. Milyen folyadékba? Hát olyan folyadékba, ami az illető helyen sok van. Ez a Földön a víz. Van még egy néhány másik feltétel, hogy elég jó oldószer kell legyen, poláros oldószer kell legyen, és így tovább. Végig nézték, és egyszerű fölépítésű oldószer kell legyen, mert különben nem lesz belőle sok. És azt lehet mondani, hogy összesen két folyadék van, ami a feltételeket biztos, hogy teljesíti. Tehát amiben el tudják képzelni a fehérjék létrejöttét. Az egyik a víz, a másik a folyékony ammónia. Ez a kettő jó. A többi valószínűleg nem jó. Folyékony ammónia az a Földön ritka, illetve csak az Antarktiszon lehetne, mert -33 fokon fagy meg. A Marson lehetett régebben, és külső bolygókon meg annak a holdjain van is. Tehát, ha valahol olyanok a feltételek, hogy sem az ammónia, sem a víz nem lehet folyékony, akkor ott élet nincs. Kész. A Földön, amennyire tudjuk az egész történelme során, de legalább az utolsó 2-3 milliárd évben, a víz mindig volt folyékony állapotban. Lehet, hogy nem mindenhol, de a Földnek legalább valamilyen részein a víz folyékony volt. Milyen régi egyébként ez az élet? Hát 3,5 milliárd évet mondanak, mert akkorra datálják azt a legrégebbi követ, amiben találtak valami olyan nyomokat, aminek az alapján azt mondják, hogy ezek valami nagyon primitív baktériumoknak a maradékai. Szerves anyagot is találtak, és ilyen lenyomatokat, amik hasonlítanak baktériumokhoz. Az a bizonyos vitatott marsi lelet, amiről máig nem biztos, hogy élet nyom vagy nem, az szintén körülbelül 3,5 milliárd éves. Na most. Volt egy kísérlet 1953-ban, Millernek hívták a kísérletezőt, aki egyébként valami jeles embernek a diplomamunkása volt, és ez a diplomamunkája az egyik kísérlet volt. Ő azt nézte, hogy milyen feltételeknek kellett lenniük a régi Földön ahhoz, hogy létrejöjjenek az aminosavak. Mert ha az létrejön, akkor már majd összeállnak fehérjékkel. Na most közbevetőleg egyet. A kémiában nem járatos ember azt szokta hinni, hogy az aminosavak borzasztóan bonyolultak, mert hát azok az élő rendszereknek az alapelemei, és a biokémia az valami bonyolult dolog. Na kérem, a legegyszerűbb aminosavat úgy hívják, hogy glicin, és három darabból áll. Ez egy lánc. A lánc közepén van egy CH2 csoport. A CH2 csoport egyik végéről lóg egy COH gyök, ami minden szerves savnak a jellemzője, és a másik végén lóg egy NH2 nevű amino, NH2, amit aminógyöknek hívunk. Ennyi az egész. Kérem, nem bonyolultabb, mint az ecetsav. És ez a fehérjék egyik építőköve. Tehát önmagában semmi lehetetlen nincs abba, hogy ez magától létrejön. Ez nagyon egyszerű molekula. Vannak bonyolultabb aminosavak is, de ez nagyon egyszerű. De érdekes módon a Földön nem szokott magától létrejönni. Na most ez a Miller nevű diplomamunkás arra gondolt, hogy a Föld régi légköre másféle összetételű lehetett, mint a mai. Nem volt benne például szabad oxigén. És kevert magának egy légkört, amiben volt hát vízgőz persze, széndioxid, ammónia, azt hiszem adott haza egy kis hidrogént is, és hát ez betette egy nagy lombikba, ami lombiknak a belsejében, szóval átmentek rajta ilyen húzalok, és a belsejében volt két fémelektród, és akkor ottan ő elektromos szikrákat üttetett át, hogy a régi villámlást utánozza, és hát ilyen kvarclámpával világította, hogy ultraibolya sugárzás is átmenjen rajta, és azt mondta, hát a régi Föld valószínűleg melegebb volt, mint a mostani, és fölmelegítette 200 fokra az egészet valami bunzenéből. És néhány nap múlva aminosavak voltak jelen a lombik alján. Szép mennyiség, hogy megbarnult az egész víz, és akkor abból lehetett kiszedni az aminosavak. Vagyis, ha megvannak a megfelelő körülmények, akkor a biokémikus azt mondja, hogy az élet szinte azonnal létrejön. Hát ez még nem élet volt, ezek csak aminosavak voltak, de az már egy egyszerű dolog, hogy hogy állnak össze aminosavak fehérjékké, és azok a fehérjék egy idő múlva elkezdenek ott mindenféle folyamatot katalizálni. Hát ez a szinte azonnal, ezt nem tudom, hogy mennyi, ez lehet 1 millió év, lehet 10 millió év, na de hát a Föld 4,5 milliárd éves. Tehát, Csak megfelelő feltételek kellenek az élet kialakulásához, nem kell nagy véletlen, vagy valami nagyon bonyolult dolog. A Földön, mint mondtam, ezek a megfelelő feltételek mindig megvoltak, mert a Föld egész története során volt neki mondjuk folyékony vize. Volt, hogy ammónia volt-e, az egy kérdés a régi időkben, de nitrogén legalább volt. Széndioxid volt. Na most ez nagyon szép, és tényleg látjuk, hogy a Földön hamar létre is jött az élet. Létrejött-e valahol máshol a naprendszerbe? Ez ugyan a jövő alkalomra tartozik, tehát nem tudom nem megkérdezni, és erre az a válasz, hogy éppen most vitatkoznak azon, hogy a Marson létrejött-e ugyanakkor. Hát a Marsnak is volt vize, hát ott van kifagyva a sarkokon. Nem annyi, mint a Földön, de azért ott van. Na most. Most menjünk tovább. Ennek az életnek nyilvánvalóan el kell bonyolódnia ahhoz, hogy értelmes legyen. Van valami a földi életbe, ami elősegítette a gyors változásokat. Aztán természetes kiválogatódás, abból kiválogatta a jobbat. Ezt a valamit, ezt úgy hívják, hogy szexualitás. Amin azt kell érteni, hogy általában két szülőnk van, és a szülői tulajdonságok kombinálódnak az utódba. Tehát az utód nem ahhoz az egyetlen egy szülőjéhez hasonlít nagyon, mint a klónozott Dolly Birka, hanem kombinálja a másik kettőnek a tulajdonságot. És hogyha egy jobb kombináció adódik, mint a két eredeti volt magába, akkor a kiválogatódás azt őrzi meg. És ehhez jön hozzá az a kicsi mutációs változékonyság, hogy az öröklődést hordozó nuklein savaknak a szerkezetét időnként jön egy kozmikus sugárzási részecske, becsapódik és megváltoztatja. A Földön egy csomó élőlény szaporodik klónozással. Tehát a vegetatív szaporodás például ilyen. De vannak szűznemző rovarok, például a pajstetvekből azt hiszem csak nőstény van. Tehát a következő generációban az előző generáció belieknek szinte tökéletes másolatai jönnek ki. Pici mutáció van, mert azt is éri a kozmikus sugárzás. Ebből nehezebb lesz a természetes kiválogatódásnak valami fejlődést kihozni. Tehát ez volt a nagy trükk, hogy mindenkinek két szülője van, és a szülői tulajdonságok kombinálódnak. Nem lehetne ez úgy, hogy három legyen, akkor még jobban kombinálódnának. Hát erre ugye az a válasz, hogy a hármas találkozás ritkább, mint a kettős. Tehát ugye az ivartalan szaporodásnak az az előnye, hogy akkor semmi más nem kell a szaporodáshoz, mint az illető élőlény elhatározása. Nincs másokra szorulva. Igen, de akkor egyáltalán nem kombinálódnak a tulajdonságok. A Földön megszokott eset olyan, hogy amikor nem ilyen, akkor kettőnek kell találkozni. Hát annak van valamilyen valószínűsége. De hogy egyszerre három találkozzon, amelyik utódot akar létrehozni, az sokkal ritkább lenne. Tehát az az állat, amelyik az ilyenre szokna rá, azt kérem tisztelettel, nagyon keveset szaporodna, és valószínűleg kihalna. Nem azt mondom, hogy teljesen lehetetlen az egész, mert nem tudom, óriási nyájakban együtt élő állatoknál ezt is el lehetne játszani. De valahogy még eddig 4,5 milliárd év alatt nem jutottunk el idáig. Na most. Hát, ugye szó volt arról, hogy hány értelmes faj van a Földön, az vitatható, egy biztosan van, kettő valószínűleg van, talán még van a delfin. Miért van olyan kevés? Hát erre valami olyan válasza van az embernek, hogy az értelem nem nagyon szükséges az állatokra. Először is nézzük csak meg, a Földön az értelem hordozója mindig az idegrendszer. Nem biztos, hogy mindenhol így van, de a Földön így van. Miért? Azért, mert az idegrendszerben futnak az utasítások. Hát azokat kell valahogy rendbe tenni. És az idegrendszer pont arra való, hogy ottan az utasítások gyorsan fussanak. Tehát ahhoz, hogy értelem legyen, ahhoz az idegek között valamilyen átkapcsoló központokat kell csinálni, és azoknak a központoknak bonyolultaknak kell lenni. Tehát nagy idegrendszer kell. Vagy legalábbis bizonyos részeinek kell nagynak és bonyolultnak lennie. Hát az ilyent azt agynak hívjuk, tehát kell egy nagy agy. Most mi ezzel a baj? Ezzel több baj van. Az egyik az, hogy egészen természetes, hogy az agyat a test elejére kell tenni. Mert az érzékszervek a test elején vannak. Miért vannak a test elején? Hát azért vannak a test elején. Hát most képzeljük el, hogy valami növényevő a fenekében hordaná az agyát, és akkor a szemből először el kellene menjen a látott dolog egészen a test végéig, és csak ott lehetne összerakni, és akkor menne vissza a test elejére az az utasítás, hogy szagold meg. Hát világos, hogy az idegrendszert az érzékszervek közelébe kell tenni. Az érzékszerveknek meg előre kell nézniük. Ugye? Na de ha a test elején van egy nagy idegközpont, az sérülékeny. Mert a támadó az mondjuk szemből jön, és beleharap az ember fejébe. És akkor rögtön vége. Ha egy állatnak egyszerűbb az idegrendszere, akkor egy kicsit megsérül, az állat még mindig működik. De az állatnak nagyon nagy agya van, akkor előről fölökleli őt a rinocérosz, és egyből nem működik az agya, és akkor az idegrendszer még annyira se, mintha agy egyáltalán nem is lenne. Mert hiszen mindennek keresztül kell menni az agyon, ott minden leáll. Tehát nem biztos, hogy a nagy agy nem túl sérülék. Na de van itt más is. Az embernél például az agy fogyasztja el, ugye az a kis mondjuk 1¼ kilós rész, a teljes vérrel szállított oxigén készletnek az ötödét. Tehát iszonyatosan megterhelő az, hogy az agyat ki kell szolgálni. Jó, embernél az a helyzet, hogy így is megéri. De nem biztos, hogy minden állatnál megéri. Még van egy-két ilyen szempont, de hát az összes nem tudom elmondani a rendelkezésre álló idő alatt. Elég annyi, hogy az agy az jó, ha van, mert egy értelmes állatnak ugye több az esélye, hogy élelemhez jut, meg megmenekül, mint az értelmetlennek. De vannak ellenható tényezők is, amik viszont ártalmasak. Tehát azt mondja az ember, az értelem valószínűleg szép lassan fejlődget. Habár nem mindegyiknél, mert a galantféregnél például nem az értelem fejlődget. A kagylóknál ugye az a helyzet, hogy a kagylóknak nincs fejük. Hát mivel fejük nincs, hát agyuk is nehezen tud lenni. És a kagylászok általában azt a kagylót tartják a legprimitívebbnek, aminek a fejéből még egy kicsi csonk létezik. Az ősi, az fejletlen kagyló. Amikor a kagyló teljesen elveszti a fejét, akkor lesz igazi kagyló. Tehát nem mindig az idegrendszer bonyolódása felé megy a fejlődés, tehát nem mindig az értelmet növeli, de azért például az emlős állatok között az elmúlt 60-70 millió évben láttunk egy lassú, de állandó agy növekedést. Tehát az agy gyorsabban növekedett, mint ahogy a szervezet változott. Igen ám, de egy gyors agy növekedést csak a saját őseinken láttunk. És nem állandóan, hanem az utolsó néhány millió évben. Miért van ez? Na most menjünk vissza előbb, először menjünk vissza a dinoszauruszokhoz. Hát ugye, hogy néz ki az átlagos dinoszaurusz? Az átlagos dinoszaurusz az úgy néz ki, hogy nem tudom, 15 méter hosszú, oszlop lábakon. Ez tartozik egy nevetségesen kicsi fej, mondjuk, mint egy nyúlé. És ebben egy agy, amelyik nem nagyobb, mint a tyúké. A dinoszauruszok mérete az több mint 100 millió éven keresztül állandóan nőtt, a végén voltak 30 méteresek is, az agyuk nem nagyon. Miről van itt szó? Hát valahogy arról van szó, hogy a dinoszauruszok úgy voltak képesek egymással és másokkal versenyezni, hogy a testméretüket növelték. Ha egy már eleve nagy dinoszaurusz még megnő egy kicsit, mondjuk növényevő, akkor a ragadozó nehezebben tudja megfogni. És hiszen, ha a növényevők nőnek, akkor a ragadozó sem maradhat kicsi, mert utolérné a növényevőt, de nem tudna beleharapni. Tehát azok is állandóan nőttek. És a dinoszauruszok uralmának a mondjuk 100 millió éve alatt azt látjuk, hogy eleinte ezek kicsik voltak, később egyre nagyobbak, és a vége felé voltak ilyen óriási nagyok. Tehát ezek nem az agyukat fejlesztették, a testméretüket fejlesztették. Most menjünk vissza a dinoszauruszok elé még mondjuk 40-50 millió évet. Miért? Azért, mert mi a dinoszaurusz? Hát a dinoszaurusz legjobb esetben a tyúknak és a papagájnak az őse. Kit érdekel a tyúk és a papagáj? A saját őseinket, az emlős állatok őseit is meg kell keresni, akik egyébként a Föld óvilági urai voltak. Általában mindenki azt hiszi, hogy a dinoszauruszok voltak, de ez hollywoodi propaganda. A dinoszauruszok fénykora a földtörténeti középkor volt. A földtörténeti ókor végének az uralkodó szárazföldi állatai, azok kérem, a mi őseink voltak. Nem voltak olyan nagyok, mint a legnagyobb dinoszauruszok. De azért mondjuk 3-4-5 méteres, az szépen volt belőlük, és akkoriban a dinoszauruszok ősei ilyen kicsi 30 centis vackok voltak. Tehát a földtörténeti középkorban a dinoszauruszok kiszorítottak minket jogos örökségünkből, de 65 millió éve visszavettük a Földet. Hát ez azért ugye lelkesítő. Vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy ezt harc árán szereztük vissza, tudnék, éjjel megettük a dinoszauruszok tojásait. A dinoszaurusz az egy rossz anya. Az egyszerűen letojta a tojását, a különösen gondos az meleg helyre tojta, és elment. Az észre se vette, hogy éjszaka, amikor ő úgyis alszik, akkor kicsi egér nagyságú lények megrágják a tojásokat. Már nem is emlékezett rá, hogy neki volt tojása. De viszont mi hősiesen ettük azokat a tojásokat, és akkor emiatt kevés kelt ki, és lám a dinoszauruszok elhunytak. Nagyon szép történet, ugye, és máig megőriztük, hogy reggelre tojást tegyünk. Hát az, a madár az egy megkisebbedett és kitollasodott dinoszaurusz. Tehát tulajdonképpen még most is a dinoszauruszok tojásait tesszük. Szép hagyomány. Minden esetre visszaszereztük a Földet. Na most nézzük meg az őseinket, tehát a földtörténeti ókor végét, az a perm, és a középkor legelejét, ami a triász. Azt találjuk, hogy az emlős állatnak valamennyire az agya is fejlődött, a dinoszaurusznak szinte egyáltalán nem, de nem az agya fejlődött igazán, hanem, hát ugye két dolog, az egyik a hőszabályozás, ami a meleggyűrűség, illetve három dolog. A másik a szaporodás, és a harmadik, ami fejlődött, az a táplálkozás, a fogazat. Ugye a dinoszauruszoknak a legközelebbi rokonai ma a madarak. De azt nem mondhatom, hogy valaki nézze meg a madárfogakat, mert manapság madárfogak nem szoktak nőni. Ellenben mondhatom, hogy nézzük meg a mai gyíkokat. A gyík fogazat olyan, hogy van egy állkapocs, és az állkapocsban kúpos, egyforma fogak, lazán. Tehát fogak nem érintkeznek, nem képeznek egy fogsort. Fog, semmi, valahogy. Ha megnézzük a régi nagy dinoszaurusz fogazatokat, azt látjuk, hogy ugyanilyen. Nincs különbség két fog között, legfeljebb az, hogy amelyik legelől van, az nagyobb talán. De egyébként az alakja egyforma, ezek az alakok egyszerű kúpok. Milyenek a mi fogaink? Hát a mi fogainkra az a jellemző, hogy több különböző alakú van, mert metszőfog, szemfog, zápfog, és ezek illeszkednek egymás mellé is, tehát egy hibátlan fogsort alkotnak, hát ameddig ugye a szú meg nem rágja őket, és ki nem kell húzni. Másrészt pedig többféle formájú van köztük. A szemfogunk olyan, mint a hüllőnek az akármelyik foga, és a többi fogunk, az a, hát a metszőfog az ilyen lapos, vágóél, a zápfogon gumók vannak, és egyik állatnak ilyen gumója van, másik állatnak olyan gumója van, és ezek a gumók alul és fölül összeilleszkednek. Tehát a felső fogsor egyik fogának a gumója belemegy az alsó fogsor megfelelő fogának a gumó közi mélyedésébe. Miért? Hát azért kérem, mert így meg lehet rágni a táplálékot rendesen. Meg lehet őrölni. A gyík meg a dinoszaurusz az csak arra volt képes, hogy kitépjen a foga, összezárta a fogait, akkor a fogak mint ilyen lukasztók belementek a húsba, akkor letépte azt a darab húst és lenyelte. Nem tudta megőrölni. Hát ha mi ezt tennők, akkor állandó gyomorfekélyben pusztulnánk el, és azon kívül rendkívül rosszul is hasznosítaná az ember a tápanyagot, mert a gyomor, a cubákok egy részét képtelen lenne megemészteni. Hát ha lenyelünk nyersen egy darabot. Hát. Na most. Azon kívül az ősi emlősszabású hüllőknek van egy érdekes tulajdonság. A fejhossz általában a teljes testhossz negyede. A teljes testhossz, hát a farokig kell mérni, mert aztán az, hogy a farok milyen hosszú, hát ez kitérve. Tehát a mi őseink nem csináltak olyanokat, mint a dinoszauruszok, hogy megnövelték a testméretet, és egy ilyen kicsi komikus fejet tartottak hozzá. Na most miért mondom én ezt? Azért, mert azt lehet mondani. Az emlős szabású hüllők a fogazatukat fejlesztették, meg a hőszabályozást. Ahhoz az agynak is kell valamennyit fejlődnie, hogy a belső hőmérsékletet szabályozni tudja, de nem fejlesztettek értelmet. A hüllők azok egész egyszerűen a test méretet és hát az erőt növelték, és nem törődtek az értelemmel. Az ősemlősök, az utolsó 70 millió év, az fejlesztette az agy méretet. Tehát a rokon állatoknak, az utódnak általában egy kicsit nagyobb méretű az agya, mint az elődnek, de ez nem vezetett semmi ugrásszerű változáshoz. Az első hirtelen agynövekedés, mégpedig úgy, hogy az agynak ezt a nagy agykérgét fejleszti, ami nem csinál hőszabályozást, nem csinál érzelmi életet, nem csinál semmilyent, hanem, hogy úgy mondjam, hidegen kalkulál, az, ami közvetlen őseinkben ment le. Tehát 5 vagy 6 millió év alatt az emberi agy 400 köbcentiről megnőtt 1200-ra, 1300-ra, 1400-ra, tehát meg háromszorozódott, vagy meg négyszereződött. Ez egy nagyon gyors folyamat. Miért? Hát, hogyha eddig 4,5 milliárd évig az élet nem strapálta magát azzal, hogy értelmet állítson elő, akkor miért most? Következő a válasz. Az emlősök kialakulása, tehát, hogy szőrösek lettünk, és hogy hőt kezdtünk szabályozni. Az egy válasz volt a permi eljegesedésre. A az utódgondozás, elevenszülés, eféle, az is. Mert most képzeljük el, hogy jégkorszak van, és az anyaállat kitolja a tojást. Jó, mondjuk jó anya is kikelti. Akkor is, amikor megszületik az újszülött, akkor ilyen kicsi. Hidegbe tökéletesen átfagy. Mit csinál a kenguru? A kenguru azt csinálja, hogy a kicsit ugyan megszüli, még egy ennél kisebb vacaknak, de az azonnal fölmászik az anyja hasán, fejjel előre beugrik az erszénybe, és ott finom védett meleg helye van. Mit csinál a hangyássű? Az tojást rak, de testét, mint a guminő, vagy a kígyótestű csoda, úgy összetudja csavarni és görbíteni, hogy belepottyintja a tojást rögtön a saját erszényébe. És akkor az ott el van melegen. Mit csinál egy méhlepényes emlős állat? Az megszül egy eleven kicsit, aki nem fejletlen, és utána őrzi, melegíti. Tessék megnézni, amikor kismacskák születnek. Képzeljünk el egy olyan esetet, hogy a kismacskák megszületnek, de nem folytjuk őket vízbe. A kismacskákat időnként az anyjuk melegíti, időnként pedig kettő vagy három összefekszik egymásra. Növeli a testméretet. Relatíve csökkenti a felületet, hogy ne fagyjanak át. Tehát arra az eljegesedésre az volt a válasz, hogy hőszabályozás. De az az eljegesedés nem tartott elég hosszú ideig. Kialakult a hőszabályozás, kialakultak az emlős állatok, aztán visszajött a finom meleg idő, és akkor előjöttek az óriás hüllők. Megnőttek, és miért? Hát az emlő, jött megint a meleg, az emlős állat megtanulta szabályozni a hőmérsékletét, lekötött vele egy csomó agykapacitást, elhasznált hozzá egy csomó fűtőanyagot. És közben megint trópusi meleg lett. Hát csoda, hogy mostanáig, nem mostanáig, hanem 65 millió évvel ezelőttig túléltünk. Az emlős állatok hosszabb ideig voltak a nagy hüllők árnyékában, mint az azóta eltelt idő. 65 millió éve vagyunk a Föld urai, és előtte valami 120 millió évig uralkodtak fölöttünk a nagy hüllők. Ha egy kicsit tovább tartott volna a hideg, akkor nem maradt hüllő a Földön, a trópusokat kivéve. De túl hamar ért véget, és a melegben hüllőnek lenni gazdaságosabb megoldás. Tehát vesztettünk 120 millió évet. És amikor a 120 millió év végén valami történt, nem tudom, hogy mi, de valami történt, és a nagy hüllők elpusztultak, akkor, kérem tisztelettel, megint előjöttünk, és folytattuk ott, ahol abba hagytuk. No már most, mi volt az ennek megfelelő katasztrofális esemény egy pár millió éve? A jégkorszakok. Most mi eljegesedési időszakban vagyunk. Alacsonyabb a hőmérséklet, mint a Föld történetének a nagy részében. De itt most nem is az a lényeg, hogy úgy általában alacsonyabb-e, hanem az, hogy jégkorszakok követik egymást, egy-egy ilyen jégkorszak tart mondjuk 50 ezer évet, és akkor utána 30 ezer vagy 50 ezer évig melegebb van, és akkor megint jön a jégkorszak. És a jégkorszakok beköszöntésének a hossza, tehát ameddig az a hűlés végbe megy, az egyesek szerint csak néhány száz év. Vagyis az élőlény nem tud a szőrtakaróval, meg nem tudom mivel alkalmazkodni az időjárás változáshoz, mert az ember extra szalonnát, vagy extra bundát nem tud 5 generáció alatt növeszteni. A biológiai öröklődés, azaz állandó környezetet szereti, és ahhoz nagyon jól alkalmazkodik. Ha előfordulhat az, hogy az időjárás már egy generáció életében is komolyan változik, akkor bizony az lesz a hasznos, hogyha a szervezetet úgy készíti föl az evolúció, hogy több különböző körülményhez is tudjon alkalmazkodni, például úgy, hogy előre látja a dolgokat, vagy úgy, hogy képes eldönteni, hogy mit csinálja. Hogy húzódjon be barlangokba, vagy verje agyon a barlangi medvét, nyúzza le és a bundáját vegye magára a hideg napokon. Tehát azzal, hogy pár millió éve beköszöntöttek a jégkorszakok, és nem egyszerűen csak hidegebb volt, hanem néha hidegebb, néha melegebb, néha csapadékos, néha nem, azzal megint preferáltá vált az értelem. Tehát megint nekiállhatott az evolúció értelmet fejleszteni. Ezért mondom, hogy 120 millió évet vesztettünk, sőt, ha most már ezt számolom, akkor 180-at, mert a permben, a perm vége felé ugyanígy váltogatták egymást hideg, meleg, tenger előrenyomulás, tenger visszavonulás időszakok. Ha ez még eltart egy olyan 10 millió évig, akkor már akkor létrejön az értelem. De nem tartott el odáig. Na most. Akkor tehát pár millió évvel ezelőtt létrejön először egy nagyon nagy agyú lény. A nagy agy az tud nagyon bonyolult is lenni, és ezért tud bonyolultan gondolkodni vele az ember. Tehát ekkor jelent meg az értelem. És most megvan. Mostanakkor tetszik látni, hogy miért mondtam én azt, hogy el nem tudom képzelni, hogy a delfin miért lenne értelmes. Hát, ő neki nem volt muszáj. A csimpánznál viszont az a helyzet, hogy a csimpánz is végigjárta ugyanazt a zűrzavaros időt, mint mi, csak ő egy kicsit kényelmesebb megoldást választott. 7 millió évvel ezelőtt elkezdett kialakulni az a szakadékvonulat, amiben most az afrikai nagy tavak vannak. Valahonnan Dél-Etiópiából indul, és akkor Tanganyikáig megy. Ott egyszer le fog szakadni Kelet-Afrikáról, és elúszik Arábia felé. Ez 7 millió éve kezdődött. Előtte valószínűleg egybefüggő ilyen meleg, párás dzsungelvidék volt az egész területen, de aztán a keleti parton valamiért a nagy erdőségek kipusztultak, és helyette ez a füves síkság lett a szavanna. És ugyanekkor kezdte elválasztani a szakadéksor a keleti partot a belső területről. Hát kérem, ember abból lett, aki a füves helyen maradt. És aki pedig a dzsungeles helyen, az ma a csimpánz és a gorilla. Az emberszabású majmok között 15 millió évvel ezelőtt volt már két lábon járó. Úgy hívták, hogy Oreopithecus bambuli, és Olaszországban került elő barna szélből. Két lábon járt. Csinálhatott volna szerszámot a kezeivel, nem látta a szükségét. Most, ha az ember bent marad a dzsungelbe, akkor nem fog két lábra állni és futni, mert 10 méter után neki megy egy nagy fának. Ugye a majmok eredetileg a fán közlekedtek, és csak hogyha nagy volt az üres hely, akkor jöttek le, és akkor mondjuk a következő fáig elmászkálok 20 métert a földön, és megint visszamegy a fára. Ha viszont valakinek nincs egy kis fáj, csak a füves szavanna, akkor ott kezd szaladgálni. És akkor már igaz, hogyha két lábra áll, akkor jobban kilát a fű fölött, és meglátja a támadó oroszlánt, meg eféle. Tehát belülünk is csak azért lett... Na, mit akarok ezzel mondani? A csimpánznak is nőtt az értelme, mert ő is keresztül ment a jégkorszakokon, de azért ő alapjában véve egy olyan védettebb és unalmasabb környezetben volt benne az erdőbe, tehát ő neki sokkal kevésbé nőtt meg az értelme, és most csak annyi van neki belőle, hogy vitatkozni lehet, hogy értelmese vagy nem. Tehát érdekes módon az emberi értelem kifejlődéséhez még az is kellett, hogy ugyanakkor az emberiség lakóhelyén egy ilyen szakadék völgy kezdjen kialakulni, és a népesség egy részét elválassza az erdőktől. Hát lehet, hogy ez véletlen, úgy értve, hogy ha az egész földet laktuk volna, akkor valahol csak kialakult volna egy ilyen hely. De az lehet véletlen, hogy éppen akkor, éppen azon a részen kezdődött a szétszakadása Afrikának, ahol az őseink éltek. Tehát még ilyenek is kellhetnek. Egyébként van még néhány véletlen, tehát én például merem állítani, hogyha a föld tömege kétszer akkora lenne, mint amekkora, akkor a Földön még élet se lenne, nemhogy értelmes élet, azért, mert akkor alig lenne neki szilárd kérge, és hát állandóan ott a bugyborékolna a lába, és hát ilyen környezetben nehéz életet fenntartani. Ha viszont fele akkora lenne, mint a Föld, mint amekkora, tehát mondjuk akkora lenne, mint most a Mars, akkor kérem tisztelettel, már a lakhatatlanná vált volna. Már a lakhatatlanná vált volna, ugyanis a Marson már befagytak a geológiai mozgások, tűzhányói sincsenek, elvesztette a légkörét, vagy a nagy részét, és beszennyeződött a felszín. Tehát még az is kell, hogy a Földnek a mérete az jó legyen. Hát az ember azt mondja, hogy egy bolygórendszerben természetesen lesz egy megfelelő méretű bolygó is. Igen, de ha az túl messze van például a központi csillagtól, akkor befagy rajta a víz. Tehát látjuk, kell egy jó méretű bolygó egy jó helyen. Itt ez így van. De azért vegyük észre, hogy ez szerencse. Egy pillanat, mert valaki engem a mobilon hív, tehát legalább annyit megmondok neki, hogy hívjon később. Lukács Béla. Érdekes tánczene van a túloldalon. Mindegy. Jó. Tehát a következő van. Utolsó lépés jön, tudnélik, kell még egy társadalom. Miért? Hát most ahhoz, hogy itt a Földön egy esetleges másik értelmes lényel beszélgethessünk, ahhoz nem nagyon kell társadalom, de ahhoz, hogy fölvegyük egy másik bolygón élő értelmes lényel a kapcsolatot, az kell. Hát egy ember saját magában nem tud űrhajózni, ugye? Meg kell csinálni előbb a tudományt. Na most a társadalmak nem tudjuk, hogy mikor kezdtek kialakulni. Ugyanis, hát Európában a neandervölgyi legalább 100 000 évig élt. Valamilyen társadalmai voltak. Nem tudjuk, hogy milyenek. Nem tudjuk, hogy hogy szerveződött. Nem tudunk semmit. Hát összesen ilyeneket tudunk, hogy van egy neandervölgyi temetkezés, ahol a főnök sírja mellé, hegyi kecske szarvakat szúrtak be a földbe. Óriási. Ez azt mutatja, hogy a főnököt valamilyen értelemben tisztelték, mert hegyi kecskét nehéz levadászni. De semmi más nem tudunk. Nem tudjuk, hogy ők hittek-e a főnök feltámadásába. Ahhoz, hogy ott a főnök szellemétől tanácsot kérjenek. Nem tudjuk, hogy a főnök hogy kormányozta őket. Mert abból, hogy hegyi kecske szarvakat raknak oda, én nem következtethetek arra, hogy a főnöknek 3 alfőnöke volt, ami közül az egyik a vadászattal foglalkozott, a másik a varázslással, és a harmadik a gyermekek felnevelésével. Ugye? Nem tudunk semmit a neandervölgyi társadalomról. A homo sapiens társadalmakról se tudunk olyan írtó sokat, egészen addig, amikortól kezdve elkezdtek művészkedni a barlangokba. Annak olyan 20 000 éve van. Mert amit ők fölfestettek a falra, az megmaradt, abból már lehet valamire következtetni. Látnak valami furcsa kinézésű embert, azt mondják, az volt a varázsló. Vagy az volt, vagy nem az volt, de ott már van miből dolgozni. Igazából megbízható adataink azok olyan időkből vannak, amikor vagy volt írás, ez az úgynevezett történelmi kor, vagy pedig hát a mitoszokban eljött hozzánk valami. Hát vegyük az utolsó 5000 évet, mert az utolsó 5000 évben írásos emlékek vannak egy csomó helyről, azt jó rosszul megfejtettük, lehet történelmet írni. Egy Toynbee nevű nagy angol történész, aki iszonyatos, összehasonlító történész volt, mindenféle eseményre emlékezett, és akkor összehasonlította őket. 23 féle társadalmat különböztetett, nem is társadalmat, hanem civilizációt különböztetett meg. Ezt úgy kell érteni, hogy az összes nyugat-európai társadalom, tudom én, a népvándorlás óta, az egyetlen mintázat, annak csak helyi változatai, a, mit tudom én, a frank császárság, meg Dél-Olaszország. Az körülbelül ugyanazokra az eszmékre épül, és ez még a miénk is. Tehát egy ilyen 1500 éve létező, félkontinens, eredetileg félkontinensi területen létező összes műveltség, az egyetlen egy ilyen a 23 közül. Egy másik az óegyiptomi. A kezdetektől, nem tudom, ilyen római birodalom idejéig. Egy harmadik a kínai társadalmakat összesen kettőbe osztja be. Az egyik az, ami a kezdetektől tartott Krisztus előtt 1000-ig, akkor lett egy nagy változás, és onnantól mostanáig az összes az egyetlen civilizáció. Na mostan, ebből a 23-ból volt 2 vagy 3, ahol azt lehetett megfigyelni, hogy valamilyen értelemben a technikának a fejlesztésére törekszik. Tehát, hogy ez a hajtóerő. És volt 2, ami a tudományra is komoly hangsúlyt. Ez a 2 az ógörög és a mostani nyugati. Slussz. Az egyiptomiaknál például megfigyelhető, hát ők a technikát egy kicsit javították, mert ugye jobb piramisokat tudtak építeni egy idő múlva, mint előbb. De a tudománynál hát fönnmaradt a 18. dinasztia idejéből egy matematikai feladatgyűjtemény papíruszon. Így számoljuk ki a csonkadúra térfogatát. Így számoljuk ki, hogy milyen rézsűvel kell építeni a piramist. Ez a mű a bevezetőjében azt mondja, hogy hát ez nem ám egy új mű. Ezt valaki találta egy második dinasztia beli piramisba, csak az egerek egy kicsit megrágták itt-ott, és azt ki kellett pótolni. Mit mond ez? Ez azt mondja, hogy a matematikus azt állítja, hogy a régiek jobb matematikusok voltak, mint én, és azzal adja el a könyvét, hogy ne, ez egy jó régi könyv. Ebben nincs ám hanyatlás, ez még majdnem az Istenek idejéből való matematikai feladatgyűjtemény. Csak hát ahol az egér megrágta, ott újra elvégeztem a számítást. Ez egy olyan civilizáció, ami nem törekedett a tudomány, tehát nem az volt neki az alapelve, hogy amit még 10 éve nem tudtunk, azt most majd megtudjuk. Vagyis az eddigi 23 civilizációból csak 2-nél lehetett azt elképzelni, hogyha elég sokáig kitart, akkor majd megoldja az űrhajózást. A görög nem tudta, nem tartott ki elég ideig, és mi most közel vagyunk ahhoz, hogy igen. mit akarok mondani? Az eddigi emberi civilizációk 10%-a foglalkozott csak azzal, hogy a tudományos eredményeket állandóan fejlesszek. Amelyik ezt nem teszi, az nehezen fog idegen civilizációkkal kommunikálni, ha csak azok nem jönnek neki a helyébe. Most ez van, na de ki tudja, hogy ha ez a civilizáció összeomlik, én most nem jósolom a civilizáció összeomlását, ne tessék félreérteni. Én akkor sem jósoltam, amikor ez borzasztó divatos volt, és az egész értelmiség a harmadik világháborútól félt. Tehát 89 előtt. Na de hát ezek a civilizációk nem örök életűek. Az egyiptominak volt mondjuk 2500 éve vagy 3000 éve, amiből 2000 jó volt, a többi hanyatlás. A görögnek még 1000 éve volt. Vagyok, és én egyre jobban megoldom a problémákat, és nem látok magam körül egy másik civilizációt, ami tőlem átvenné a vezetést. De nem élt egyik se örökké, a miénk sem fog. Tehát amikor én azt mondom, hogy nyugi, nyugi, akkor azt mondom, hogy semmiféle esélye nincs egy harmadik világháborúnak, atomhalálnak, éppen most kezdünk foglalkozni a környezetszennyezéssel, tehát egy idő múlva az is megoldódik. Na de azt nem mondom, hogy 2000 év múlva is ez a civilizáció lesz ezekkel a célokkal, ezekkel a tendenciákkal. Lehet, hogy ez lesz, de lehet, hogy nem. És az eddigieknek csak 10%-a foglalkozott a tudomány fejlesztésével. Lehet, hogy a következő az pásztori életmódot fog folytatni, az emberiség létszáma lecsökken, születésszabályozás lesz, és mezitláb fogunk a bársonyos pülön szaladgálni, és művészeteket művelni. Végül is ezt csinálta a Homo sapiens majdnem 20 ezer éven keresztül. Nem fejlesztette a technikáját, mert már 20 ezer évvel ezelőtt is nagyon jó vadászláncsát tudott csinálni, ellenben szabad idejében a falakat pingált a művészi céllal, és hát valószínűleg ilyen szertartásokat végzett, ahol tudom én, megünnepelte a tavasz beköszöntését, a nyári napi egyenlőséget, mi egyebet, föltehetően nagyon jól érezte magát. Na most minden, amit mondok, az tükörszerűen értendő a másik civilizációra. Tehát lehet, hogy valahol a világegyetemben értelmes és borzasztóan filozófikus lények élnek, de nem csinálnak rádiót. Lehet, hogy csináltak rádiót 20 ezer évvel ezelőtt, de aztán azt mondták, hát minek ez az egész macera, olyan idegesítő volt az élet, felejtsük el. Tehát az rendben van, hogy értelmes életnek kell lennie ahhoz, hogy a másikkal beszélgethessünk, de az még nem elég hozzá, kell legyen egy tudományra irányult társadalom is. Most ilyen nekünk van, régen nem volt, és hogy a jövővel lesz-e vagy nem, arra megint azt tudom mondani, hogy az eddigi civilizációk 10%-a volt ilyen. Tehát ami a miénkre következik, az egyáltalán nem biztos, hogy ilyen lesz. Na most... Hát akkor ezzel körülbelül elmondtam, hogy emberi oldalon ez hogy alakult ki. Nem biztos, hogy minden lépés szükséges. Most amikor felsoroltam, nekem is úgy tűnt, hogy mindegyik lépés szükséges. Lehet, hogy egyet ki lehet hagyni. De minden esetre ahhoz, hogy élet aztán értelmes élet legyen, finoman kiegyensúlyozott dolgok kellene. Hát mondok egyet. Jégkorszakok. abban, hogy a jégkorszakok kialakultak pár millió évvel ezelőtt, szerepe volt annak, hogy a nap sugárzási hője egy pár százalékkal lecsökkent. Ez most már szinte biztos napneutrino mérésekről tudjuk. Na most a csillagászok ezek után megnézték a napot, és kiderült, hogy jé, a nap tényleg véletlenül egy olyan csillag, ami időnként, mondjuk 100 millió évre, leejti a sugárzási teljesítményét egy pár százalékkal. Ha a nap helyett egy 10%-kal nagyobb tömegű csillag volna, vagy egy 5%-kal kisebb tömegű csillag, nem csinálna ezt. Na most egyrészt az élet fennmaradásához kell egy viszonylag állandó környezet. Mert ugye, ha a nap nagyon változtatná a sugárzását, akkor 500 millió évig fejlődne az élet a Földön, és utána befagyna az egész. Ha viszont a nap tökéletesen stabil, ugyanazt a sugárzást adná, akkor az a lépés nem történne meg, ami az értelmet hozta. Tehát majdnem egyenletes környezet kell, de egy kicsi bosszantással, hogy így mondjam. Ha az a kicsi bosszantás nincs meg, nem fejlődik ki az értelem, ha túl egyenletes a környezet, akkor tehát nem lesz értelem, ha viszont nem egyenletes a környezet, akkor az élet nem tud fönnmaradni. Na most ezt értem én ezen a finom kiegyensúlyozáson. Tehát se teljesen egyenletes, se nagyon különböző. Például. És több helyen is ilyen van. Úgy látjuk, hogy ez feltétel. Vagyis egyszerűen úgy lehetne mondani, hogy nagy szerencsénk volt. Na de ez nem jó megfogalmazás, mert ugyanis ha nem lett volna szerencsénk, akkor én nem ülnék itt, és nem tartanék előadást. Ha én itt ülök és előadást tartok, csak azt mondhatom, hogy minden jól jött össze. Tehát, annak a valószínűsége, hogy egy előadásban az ember megdicsérje saját magát, hogy értelmes, 100%. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez szerencse volt, mert mihez képest? Elnézést. Az előző alkalommal a túlfelén tánczenét játszottak, úgyhogy nem egészen értem, hogy milyen hívás volt ez, de hát az élet néha bonyolult. Lukács Béla, még előadok. Hát én pár perc múlva abba hagyom, és akkor kérdések lesznek. Igen, igen. Jó. Nagyon jó. Szia. Na, akkor. Tehát a következő a helyzet, hogy azt nem lehet mondani, hogy szerencsések vagyunk, de azt lehet mondani, hogyha most ránézünk a világegyetemre innen, akkor azt mondhatjuk, hogy a régieknek az az elképzelése, hogy szinte bárhol vártak értelmet, tehát mondjuk a Jupiteren is, az nem áll. Az értelmes civilizáció az valószínűleg ritka. Most, hogy ez mit jelent, arról lehet vitatkozni. Az a következő alkalommal lesz, most csak egy pár mondatba előrejelzek. Majd akkor megindoklom. Nem tartják valószínűnek, hogy a naptól nagyon különböző csillag körül élet legyen. Majd elmondom, hogy miért. Ez a nagyon különböző, ez azt jelenti, hogy nem sárga törpe. Tehát egy fehér csillag, vagy egy vörös törpe, nem tartják valószínűnek az életet. Most akkor nézzük meg, hogy hány sárga törpe csillag van a nap körül vont 17 fényéves sugarú gömbben. Miért 17 fényéves? Azért, mert valaki egyszer egy ilyen programot hirdetett meg, tehát a 17 fényében belüli csillagokat, azokat sokkal intenzívebben vizsgálják. Tehát azt lehet mondani, hogy itt most már nagyon kevés csillag tűnhet el a szemünk elől. Ebbe a térrészben van körülbelül 80 csillag, össze kellene számolni az ujjamon. És ebből három sárga törpe van. Az egyik a nap. Hát nem érdekes, itt van élet, tudjuk. A második az Alpha Centauri A. Ez egy naphoz borzasztóan hasonló sárga törpe. Igen ám, de hármas csillagrendszer. Ez a legközelebbi csillag egyébként. Hármas csillagrendszer, ami azt jelenti, hogy a bolygóit valószínűleg a másik két csillag is rángatja. Tehát rögtön kételj van abban, hogy elég hosszú ideig stabil időjárás van-e azon a bolygón ahhoz, hogy az élet szépen ki tudjon fejlődni. A harmadik az a Tau Ceti, amit hát állandóan lehetett olvasni a tudományos fantasztikus regényekben mindenhol. Ez 12 fényévre van, ez sárga törpe, de egy kicsit már halvány. Úgyhogy lehet, hogy van körülötte élet, lehet, hogy nincs. Tehát 17 fényéven belül még az sem biztos, hogy az élet keletkezésének a feltétele megvan. És akkor ez csak az élet keletkezése, és nem az, hogy ez az élet értelmese, és nem az, hogy a társadalom törekszik-e az űrutazásra, vagy a nagy rádiók építésére. Tehát az a Földön kívüli értelmes lény, amelyikről elképzelhető, hogy volna esély, hogy kommunikáljunk vele, azt kérem tisztelettel, legalábbis ritkásan helyezkedik el a rendszerben. És ezért én egyáltalán nem lennék meglepve, ha minden úgynevezett kapcsolatfelvételről, meg harmadik, meg negyedik típusú találkozásról az derül neki, hogy tévedés volt. Bizonyosakról már kiderült. Volt egy úriember, akinek most nem ugrik be a neve, amerikai, de olyan szlávos kinézésű neve volt, nem a Velikovszki, hanem egy másik. A Velikovszki az, aki azt mondja, hogy a Bibliában található különböző csapásokat, állandóan földbe becsapódó üstökösöknek, meg a Vénusz kialakulásának, meg nem tudom, minek kellene értelmezni, mert szerinte a Vénusz 3500 évvel ezelőtt jött létre, úgyhogy a Jupiter egy nagy tűzhányójából kidobta. Hanem volt egy másik ilyen úriember, aki repülőcsészehajakkal való találkozásokról számolt be. Ez egy ügyes ember volt, mert a Palomar hegyen a csillagvizsgáló közelében fölépített egy büfét. És akkor oda a csillagászok kijártak enni és inni, és abból neki volt valami keresete, de nem ezért csinálta, hanem azért, mert akkor beküldözgette a beszámolóit a lapoknak, és aláírta a nevét és a helyet, hogy mond Palomar. És ezzel azt a benyomást keltette, mintha a csillagvizsgáló alkalmazottja lenne, mert melyik olvasó gondolta azt, hogy ez ugyan a Palomar hegy, de ott nem csak a csillagvizsgáló van, hanem előtte egy büfébódó is. Ugye? Ügyes ember, híres is lett, el is adta a könyveit. Na most ő beszámolt például Vénuszról jövő, úgy nagyjából emberi kinézésű utasokról, akik nagyon békeszeretőek voltak, és senki borzasztóan szépeket mondtak. Erről most már tudjuk, hogy ez nem igaz, mert a Vénuszon az utolsó 500 millió évben nem lehetett élet, mert nem olyanok a körülmények. Tehát ebben az esetben nagy valószínűséggel a büfés hazudott. De hát csak bizonyos esetekben lehet ezt bebizonyítani. És hát ugye én nem mondhatom, hogy mindegyik eset eddig ilyen volt, de mivel a dolgok úgy néznek ki, mintha az értelmes élet ritka lenne a tejútrendszerben, ezért nem tartom valószínűnek azt, hogy állandóan ide járjon. Most volna itt még valami, de annak a nagy része a jövő alkalomra marad, nevezetesen, hogy az értelmes civilizációnak azon felül, hogy mondjuk tudományra kellene irányultnak lennie ahhoz, hogy a dolog menjen. Más tulajdonságai is vannak. Tehát kell-e félni az idegenektől? Tehát, hogy most vajon az igaz-e, hogy mindenki, aki ide tud jönni, az agresszív és le fog minket igázni? Vagy azt kell mondani, hogy űrhajózni már csak azt tud, akinek olyan nagy a társadalmi béke, azok ilyen bölcs filozófusok, és minket is szeretnek, vagy az igazság valahol a kettő között van. Bármilyen meglepő, erre is lehet válaszolni, mert az etológia a Földön egy nagyon jól kidolgozott tudomány, amik ugye azzal foglalkozik, hogy miért vadászik falkába a farkas, miért csak a falka vezér szaporodik, és a többi nem. Amikor a farkasok egymással harcolnak, akkor miért balra lépnek először, és miért nem jobbra? Tehát egy csomó tapasztalati anyag van a kezünkben arról, hogy a különböző állati társadalmak milyenek, és miért olyanok. Tehát ha az ember, most kérem tisztelettel, például, hogyha az embernél a nő lenne a domináns nem, akkor valószínűleg kevésbé lennénk agresszívak. Ez idáig közhely. Ez Bertha von Suttner bárónő, a feministák anyja meg is hirdette a múlt század végén, amikor már látta, hogy egyre inkább adják meg a szavazati jogot a nőknek, azt mondta, nő több van. Tehát a 20. századi civilizációkat nők fogják irányítani, és ennek a következtében iszonyatosan szelidek lesznek, és a gyerekek javát fogják szolgálni, háborúság pedig nem lesz. Nem sokkal ezután kitört az első világháború, ami iszonyatosan véres volt, de hát legalább még bizonyos szabályok szerint vívták meg. Majd mire a női választójog Svájc kivételével mindenhol általános lett a fejlett világba, addigra kitört a második világháború, ami olyan gyilkolást művelt, amilyen gyilkolást a civilizált világban talán utoljára az asszír hadviselés csinált. 3000 éve. Tehát óvatosan kell bánni az ilyen gondolatokkal, nem mindig jönnek be, de azért az emberi társadalom viselkedése az jelentős mértékben összefügg azzal, hogy a testi tulajdonságaink milyenek, és majd a következő alkalommal beszélek róla, hogy például azért vagyunk olyanok, amilyenek, mert mindenevők vagyunk, és ha ragadozók lennénk, máshogy működne az emberi társadalom, és ha növényevők lennénk, megint máshogy. És ezeket meg lehet némi óvatossággal tervezni idegen civilizációkra is. Mert hiszen, ha én megnézem a csillagot, és mondjuk tudom, hogy milyen távolságra van tőle a bolygó, hát azt még nem tudom, de akkor már elkezdhetek gondolkozni azon, hogy milyen lehet ott az élet kémiailag, és lehet, hogy ebből kijön az, hogy egy bolygón például csak növényevők vannak. És akkor ugye egy növényevő társadalomnak mások a tulajdonságai, mint egy ragadozó társadalom. No, hát akkor én idáig beszéltem, és akkor most válaszolok a kérdésekre. Aki dohányozni akar, az annak van szünet, vagy felőlem dohányozhat itt benn is, a tit szerint valószínűleg nem dohányozhat itt benn.
Kedélyodás rendben van. Kedélyodás rendben van. Kedem, de jön fejlál. Azért ott tett ezt a...
Jézus Máriát, azt én elfelejtem.
Próbálom.
Hány korban?
5 korban. Így hirdettük meg. Azért hagytam, hogy ezt a papászerűségét. Szóval itt van a program, meg a időpont, meg a hely.
Hát ez most nem a legjobb korja. Persze emlékeznem kellett volna rá, de mese nincs. Igen, és hol a vissza? Azonnal válaszolok, csak most közölték velem, hogy kedden előadásom van Székesfehérváron, nem tudom, mert rég elfelejtettem. És...
A visszafelét azt most nincs nálam, de vannak nálatok.
Igen, annyit minden esetre látok, hogy nekem el kellene indulnom,
ilyen negyed-négy körül.
Negyed-négy, fél-négy körül.
téliből, vagy kelenföldről, akkor odaérek. Jó, mondjuk valamikor 6 óra után vége van, és akkor most, ha én ebből következtetek vissza...
Ebből keresettem a papír, de...
Jó, hát most mit mondjak, lemondani már nem lehet.
Nem örülnék meg.
Teljesen világos. Mi a címe?
Valami is, utolsó három
utolsó perc. Három perc. Most már emlékszem, hogy mi ezt, erről beszéltünk, arra most sem emlékszem, hogy május 20-ára tettünk.
Imélesztünk.
3 hónapja nem mondtam az imélyéhez. Elfelejtettem most már jelszót is, tehát újra ki kell takarítani. Jó. Jó, hát nincs mit csinálni.
Kell valami írásat itt a délvetőtől?
Egy tábla elég. Az utolsó 3 percről nincs se diám.
Vagy nincs meg a diám? Világos.
Ugye?
Ebben meg a sarkadi féle interjúnak az utolsó része.
Azt el fogom olvasni.
Köszönöm.
Na, ez egy kicsit megrázott, de most már válaszolok. Kétségkívül én nem vitatom, hogy ebbe az előadásba megállapodtunk, csak én elfelejtettem. Van ilyen. Már most derült ki, hogy kedden délután 5-kor előadásom van Székesfehérváron, és már kiplakatírozták. Jó, akkor válaszolok. Közben ne zavarjon senkit, az új szabályok szerint nekem egy előadásvázlatot is rá kell írnom erre a papírra, mert különben esetleg kétségbe vonják, hogy én megtartom. Azt nem tudják, hogy én akkor is tudnék egy előadásvázlatot írni, én nem tartottam. No.
Bizonyítani kellene, hogy tényleg értelmes miért vagyunk.
Hát ez az IQ-val megy. Ugye van egy intelligencia kóciens nevű mennyiség, aminek a mérése úgy történik, hogy kérdőíveket kell megválaszolni, és a pszichológusnak, hogy biztos legyen a dolgában, megadják, hogy mi a helyes válasz. Akkor a helyes válaszok pontszámait összeadja, és akkor van neki egy táblázata, amiből kiderül, hogy az hány pont. És akinek 100 van, az a normális. És egy Peggy valaki nevű gorilla gondozónő, nem emlékszem a vezeték nevére, mert azóta új van, mert hozzáment a kísérletvezetőhöz, az egyszer egy fölháborodott cikket írt arról, hogy az ő kicsi nevelt lányát, tehát a gorillát, azt lepontozták a randa pszichológusok. Hát ugye ez valahány éves volt, ez a kis gorilla, 4 vagy 5, és hát akkor a 4 vagy 5 éves gyerekeknek megfelelő tesztet csináltatták meg vele, és abban csak 94%-ot kapott 100 helyett. És hát azt mondja, de nyilvánvalóan lepontozás volt, és pikkeltek rá, mert hát föltettek például egy kérdést a kérdőív szerint, hogy ha hirtelen kitörne az eső, akkor hova futnál? És akkor felmutattak 3 képet, és az egyik kép nem tudom mi volt, a másik kép volt egy nagy lombos fa, és a harmadik volt a ház. És akkor a gorilla az közölte, hogy ő a fához futna. És hát azt mondták, ez nyilvánvalóan rossz válasz. Na most mondta a Peggy, hát köztudott, hogy a kis gorillák ilyenkor a fához szoktak futni, és a leveleik között elbújnak az eső előtt. Az ő nevelt gyereke tökéletesen helyes választ adott, de az a ronda, részrehajló pszichológus nő, az pikkelt is. Ha azt a pontot is megkapta volna, akkor lett volna a 100% is. Egy csalás van a dologban, hogy a gorilla valamivel gyorsabban fejlődik, mint az ember. Tehát egy 5 éves gorillát, az természetesen nem egy 5 éves gyerekkel kell összehasonlítani, hanem egy 7 vagy 8 éves gyerekkel. Tehát ezért érhetett el 94 pontot a gorilla az emberi kérdőíven, ami egy nagyon jó eredmény, hát lássuk be. Hát ha egy gorilla, egy normális gorilla azt tudná produkálni, mint egy egészen kicsit lassú eszű ember, hát akkor mit tudom én, hát bizonyos munkaköröket elláthatna, hogy mit tudom én, nem tenné le az egyetemi vizsgálatot. No.
Abban nem látszik semmi különösebb veszély, hogy nem a pázsiton való járás fog bekövetkezni, hanem ezek a szavannán való futkározásnak az eszközei, meg a mesterségek a művelésének az eszközei, tehát a kéz és láb apránként szépen visszafejlődik, olyan, mint hogy ez az agyfejlődés egészen tragikus irányt vett volna, hogy a civilizáció azt mutatja, hogy az embernek nem lesz más, csak ez a különleges valamije, amit az agyának neveznek. És az én elképzelésem az volt, vagy az még mindig, hogy ez nem működhetik jól, hogyha levesszük erről a testi fejlődésről és testi karbantartásról, de az ábra azt mutatja, hogy bizony egészen jól működik. Tehát a testi elcsenevészesedés mellett ez a kocsonyás trutymó, ez használható valami. És ezek szerint akár cél is lehet, hogy csak gondolkozunk, beszélünk, írunk és akármit csinálunk, ami úgy agyfunkció, csak hát ez már nagyon előtt minden előző képtől, amit el lehet képzelni. Tehát az, amit hangsúlyoztál és fölfedeztél, eljutott egy egészen túlz variációig, hogy mit tudom én, agyam görögnek szana szét, gépi erővel, az mai ábra majdnem azt mutatja, hát már alig tud 10-20 métert menni a városi ebben. És ettől még nagyon jó képleteket tud felírni a táblára, és tudom, hogy na ennyi első.
Igen, hát ugye a következő helyzet. Magunkból nem lehet kiindulni, mert megint mondom, hogyha én itten titelőadást tudok tartani, akkor nálunk kialakult az értelem, tehát akkor a saját fejlődési vonalunk mindenképpen ide vezetett. Azon kétségkívül el lehetne gondolkodni, ugye a majomság, ez egy nagyon fontos lépés volt. Két szempont. A majomnak mindig van keze. Lehet, hogy lába nincs, hanem a hátsó keze is kezek, de kezének kell lenni, mert a majom fog, mert a majom fán él. Tehát ugye most mi a majom? Most nem a tényleges állattani definíciót akarom én hangsúlyozni, hanem azt akarom hangsúlyozni, hogy a majom az, amely nem a talajon él, hanem a fán, és a fán viszonylag felegyenesedve mozog. Mert ugye fán él a mókus is. Van is egy néhány közös tulajdonsága a majommal, de a mókus nem csimpaszkodik. A mókus jár az ágakon. Tehát ugye egy karmai belemélyeztés, ott szaladgál. Tehát ez az egyik, hogy a majomnak keze van. És az a későbbiekben neki jól jön. De van még egy. Hogy ha valaki a fákon él, a fákon mozog, és a fákon közlekedik, akkor annak jó látásra van szüksége. Talajon esetleg nagyon gyenge látással is el lehet működni. De a fán nem. Hát ezért van a majmoknak például térbeli látásuk, mert meg kell tudni satszolni a másik ágnak a távolságát, amire át akar ugrani. Na mostan, ugye látással biztosan sokkal több információt lehet szerezni egy tárgyról, egy valamiről, mint szaglással. A szaglás nem bontja föl a részleteket. Az az adott tárgyról lehet, hogy több szagot közvetít, de valahogy az egész felületéről egyszerre. Tehát én valószínűnek tartom, hogy értelmessé válni nagyon részletes és jó látás nélkül nem lehet. És a majom fejlődés erre felé vezet. A mókusnak is sokkal jobb a látása, mint a talajon élő hasonló állatoknak, de a majomnak még jobb. Tehát majomnak kell lenni ahhoz, hogy később értelmes lény lehessen. Mert különben a kéz nem szabadul föl. Voltak ugyan korábban is két lábon járó állatok, azokból nem lett semmi. Egy példa a kenguru, egy másik példa a dinoszauruszok egy része. Itt most valószínűleg visszafelé kell gondolkodni, hogy ezek hamarabb álltak két lábra, mint hogy az agyuk annyira megnőtt volna, hogy kezet tudjon mozgatni. És ezért nem volt rá szükségük. Ők a két lábon járást csak arra használták, hogy gyorsan fussanak. Na most, ettől függetlenül azonban bekövetkezhetett volna az, hogy a fejlődés egy idő múlva mégiscsak az értelem elvesztésére vezet. vagy visszafejlődésére. Például, hogyha hamar túljutottunk volna az a ciklikus eljegesedéseken, lehet, hogy itt tartanánk. Na most a test elsatnyulása. Közvetlen elődünk, nem ősünk, de elődünk, a neandervölgyi ember egy olyan fejlődést produkált, amiben az agy is megnőtt, tehát a klasszikus neandervölgyi agya nagyobb volt, mint a miénk, és ugyanakkor a teste is erős volt. És ez kihalt. Ezt a Homo sapiens legyőzte. Nem tudják, hogy miért. Na most, ha egyszer már az értelem egy bizonyos szintig kifejlődött, akkor valamilyen értelemben önjáró tud lenni. Tehát az emberi test fejlődése mostantól kezdve évmilliárdokra leállhatna, és a változó körülményekhez akkor változó szerszámokkal alkalmazkodna. Csak persze tudjuk, hogy egy állatfaj az nem él évmilliárdokig. Az én satszom az, hogy olyan 10 millió évünk van, hogyha jól viseljük magunkat. Mert ugye lófajoknál lehet látni például, hogy milyen gyakran váltják egymást. Azért egyet mondok, hogy ha most mi gépesítjük a teljes életünket, borzasztó sérülékeny lesz. Tehát a Föld maga egy eléggé stabil önszabályozó rendszer. Az emberi társadalom önszabályozó képessége sokkal gyengébb. Hát ugye gondoljunk arra, ami 1973-ban történt, amikor egyszerre, nem tudom, megháromszorozódott a nyersolajára, és akkor Nyugat-Európa nagyvárosaiban kikapcsolták a közvilágítást. Mert olajhiány volt. Mert nem tudtak annyi olajat venni. Tehát, hogyha az értelmünk annyira átveszi a uralmat, hogy a mindennapi létezést csak technikai segédlettel tudja megoldani.
Akár katasztrofális
dolgok. Rövid időn belül. Tehát onnantól kezdve én mondjuk azt mondom, hogy 100 évet nem adok. Ettől még lehet, hogy megcsináljuk. És a városi élet most tényleg kripliket termel. Ugye hát évről évre nő a katonai szolgálatra alkalmatlan fiatalok száma. Azért mondom, hogy most, mert a régi Görögországban a városlakó az egészségesebb testű volt, mint a paraszt. Mert akkor a városi életmódhoz hozzátartozott az, hogy el kellett menni naponta a tornaterembe, és ottan birkózni, meg diszkoszt haigálni, meg mi egyebet, és aki ezt nem tette, hát majdnem azt mondtam, hogy ahhoz nem mentek hozzá a lányok, de Görögországban erről nem nagyon kérdezték meg a lányokat. Ugye, mint ahogy az alföldi falvakban az a fiú nem kapott lányt, aki kiesett a sorozáson. De szóval Görögországban, aki nem járt el a tornacsarnokba, és nem ért el legalább valami értékelhető eredményt, hát azt nem választották meg semminek, kigunyolták, nem vették be a baráti társaságokba. Tehát ott nem hagyták a testüket elsenyvedni. Mi hagyjuk. Ennek valamilyen oka van, amire azt lehet mondani, hogy a társadalom nem úgy működik, mint a görög. Nem is kell, hogy úgy működjen, ez nem az a társadalom. De megint csak azt mondom, hogy az agyfejlődésével a neandervölgyinél egy nagyon erős, nagyon fejlett test járt együtt, ez kihalt. Az agyfejlődéssel nálunk egy lényegesen gyengébb és sérülékenyebb test járt együtt, mert mondjuk a krómanyoni vadászok, azok nem voltak kriplik, de egy neandervölgyihez képest igen. És ezek a gyengébb és még kisebb agyú is újak, ezek szépen felszámolták az erős és nagy agyú régit. Ha ezt valaki megmagyarázza, az nagy ember lesz. Egyet tudok azért mondani, hogy az agyméret egyelőre nem nőhet az égig. A neandervölgyinél olvastam olyan magyarázatot, hogy túl nagy volt a koponya, és ez sok szülési nehézséget okozott. Na most akkor megkérdezi az ember, hogy miért nem szélesedett ki még jobban a nők medencéje. És erre a fiatalabb Riki azt válaszolja, hogy hát az már most is olyan széles a nőkbe, hogy veszélyezteti az eredményes kétlábonjárást. És ez igaz. Gondoljuk meg, hogy a futó nők teljesítménye rosszabb, mint a férfiaké, tehát az időeredményeik rosszabbak. Pedig ez nem erőkérdése, mert a gyengébb női szervezet egy kisebb súlyú női szervezetet kellene azon a 100 méteren végigvigyen. Egyszerűen a medence szélessége miatt a nők járása nem olyan jó. Ez az akadálya egyelőre a koponya méret korlátlan növekedésének. Ha a technika teljesen átveszi az irányítást, akkor természetesen ez nem lesz probléma. Mert akkor a magzatot mesterséges anya még felnevelik, és utána kiveszik belőle. Tehát egy ötlet az volt, hogy a neandervölgyinél esetleg ez lehetett a probléma. Hogy mondjuk a szülések egy része az anya halálával járt, de nem tudom, szóval az agya is nagyobb volt a teste is, és ennek ellenére. Ez valami olyasmi, amit nem ártana egyszer kideríteni, mert még mondhat nekünk valamit. Minden további nélkül aláírom, hogy ez az értelem, ez vissza is fejlődhet. Hát hiszen állatoknál sokszor volt arra példa, hogy az utód butább, mint az előtt. Klasszikus példa a galantféreg, aminek most már semmiféle értelme nincs. Vagy a klasszikus példa egy csomó tüskésbőrű, ilyen virágállatnak hívott izé, aminek az ősei azok még szabadon úszkáltak a tengerbe, és ő már a talajhoz rögzítve ül egész életébe. És már csak onnan tudjuk, hogy az ősei szabadon úszó állatok voltak, hogy a lárva még szabadon úszik. Tehát egyáltalán nem az intelligencia növekedése felé tart az evolúció, ritka kivétel, hogy arra felé tart, és azt külön meg kell magyarázni. Lehet, hogy a következő 1 millió, 2 millió, 3 millió évben föladjuk az agyunkat, és az összemegy megint majom méretűre, és hát jól fogjuk érezni magunkat, hát általában a csimpánzok is jól érzik magukat.
És egy másik érdekes jelenség, erről mi a véleményed, hogy ha az agy nem talál a maga számára megfelelő kifutási lehetőséget, tevékenységi formát, funkciót, vagy társadalmi és egyéb körülmények miatt, akkor valamiféle defektet kap, vagy ha nem kap spontán defektet, akkor maga az egyéb úgy dönt, hogy elpusztítja. Például a narkózis vagy alkoholizmus. Az valami olyasmi, amikor a személyiség egészen az agyával együtt nem tud kifutni, nem talál kapcsolódási pontot, de kellene, nyugtalan, a kapacitása megvan, de nem tud vele mit kezdeni, és erre úgy dönt, hogy elöli. Sőt, mi több, előlődik magától, hát a schizofrénia, a szkizofrénia többek között egy ilyen önelölődési folyamat.
Ez egy jó magyarázat a kábítószer fogyasztásnak a növekedésére. Tudnélik, gondolkozni fárasztó. Nem olyan fárasztó, mint ahogy szokták mondani, de ha nem kell gondolkodni, akkor az a leggazdaságosabb, ha az ember addig nem gondolkodik. Tehát mondjuk képzeljük el, hogy az ember egy hosszú sorban áll egy hivatalba. Sok mindent lehet csinálni, lehet újságot olvasni, lehet fejben feladatokat megoldani, azt is lehet csinálni, hogy addig kikapcsolom a felsőbb agy funkcióimat és pihenek. Na mostan, hogyha valaki olyan helyzetben van egy modern társadalomban, hogy semmi előnye nem származik abból, hogyha használja az agyát, és gondolkodik, akkor valószínűleg a legtermészetesebb az, hogyha kikapcsolja. Ugye a kábítószerrel nem is az a baj, hogy az illető közben nem gondolkodik, az a baj, hogy az igen rövid idő alatt teljesen tönkre teszi a szervezetét. Tehát, hogyha egy kapcsolóval le tudná kapcsolni a felsőbb agy funkcióit, az teljesen ártalmatlan lenne. Ha eljött heroin szív, akkor bele fog halni. De itt valami olyasmiről van szó, hát ha őnek is semmi haszna nincs abból, hogy az agyát kihasználja, akkor nem fogja. Tökéletesen racionális cselekvés, ami megfelel az evolúcióból nyert tapasztalatoknak is. Annyi különbség, hogy ez nem öröklődik. Tehát valaki tökéletes kábítószer mámorban fetrengheti végig az életét, ha mégis lesz gyereke, tehát arra azért veszi a fáradtságot, akkor a gyerek valószínűleg ugyanakkor adja a születik. A szerzett tulajdonságnak nem öröklődnek. De evolúciósan tökéletesen megvannak a példák arra, hogyha egy tulajdonság fölösleges, azt a tulajdonságot a természetes kiválogatódás el fogja dobni. Mert nincs belőle haszon, a tovább örökítése pedig valamennyi fáradtságot igényel. Tehát azt a szervet azért meg kell csinálni. Hát hogyha úgy sincs belőle haszna, akkor a legegyszerűbb, ha nem csinálja meg a szervezet, nem hozza létre, vagy pedig létrehozza, de olyan kicsinek hagyja. Mint mondjuk a mi papírnyúlványunkat, vagy mit. Vagy ugye farkunk sincs, nagyon régóta nincs, hát a csimpánznak sincs. Miért? Mert mi nem azzal fogózkodunk a fán. A kismajmoknak van, azoknak fogófarkuk van. Mennyivel egyszerűbb, ha nem csinál a szervezet farkat? Hát nem egy olyan nagy munka, de azért valamennyi tápanyagot, mindent el kellene vonni arra. És akkor valami más lenne gyengébb, ami viszont kell. Tehát ugyanaz az elv. Most, hogy miért olyan a modern társadalom, azon lehetne vitatkozni. De egy jóléti államban nem vagyok meglepve. Ugye a helyzet a következő, vegyük a múlt századi Angliát. A múlt századi Angliában az arisztokrácia egy része esetleg hasist evett. Na de hát annak megvolt a jövedelme. Hát az, amíg ottan a hasis mámorban gyönyörű látomásokat látott, addig a komornyiki ottan kefélte neki a nadrágját, a különböző szolgái azok főzték az ebédjét, meg előkészítették neki a fogatját, és amikor ő kialudta a hasis mámort, akkor elment a felsőházi ülésre. De mondjuk egy gazdag kereskedő. Hát az nem fogyasztott hasist, mert ha az fél napra alkalmatlan lett volna az üzletkötésre a hasis miatt, akkor lecsökken a jövedelme. Ugye? Na most a jóléti állam annak is ad, aki semmit nem termel. Ez lehet egy nagyon szép gondolat. Lehet, hogy tökéletesen megfelel például a keresztény tanítás. De egy biztos, hogyha az, aki egész nap hasis mámorban fetreng, az körülbelül ugyanolyan jól boldogul, mint az, aki nem, hanem helyette dolgozik. Sőt, esetleg a társadalombiztosítás még meg is veszi neki a hasist, mert hiszen rá van szorulva, akkor nagyon sokan fogják a hasist használni.
Van én, amit mondasz, szociológiai.
Igen, de volt már olyan, aki javasolta is, nem, ugyan nem hasisra, hanem marihuánára. Pár napja hallottam egy műsort, amiben azt fejtegették, hogy a fejlett államokban, nem tudom, valószínűleg Hollandia volt a példa. Hát ott, ha valaki nagyon rá van szorulva, akkor még megkapja, mint én, végre a marihuánát. Mert szegény, hát nem tudja megfizetni, de ugyanakkor szüksége van rá. Na most ez itt egyébként, én nem akarok politizálni most, de nem tudom megállni. Tehát volt egy javaslat liberális oldalról a könnyű drogok legalizálására. Na most, ez nem a liberalizmust példázza, vagy valami ilyesmit, hanem azt példázza, hogy mit hisz ma az értelmiség liberalizmusnak Magyarországon. Tudni? Mondjuk a múlt század végi Anglia az egy liberális társadalom volt. Nem mindig a liberális párt volt kormányon, többnyire az, néha a konzervatívok, de alapjában a társadalom liberális volt. Nem is tiltottak ott semmilyen drogot. Ha valaki vett magának hasist, akkor megehette. Igen, nem? De a klasszikus liberális elveknek megfelelően alacsony volt az adó, és a társadalom nem fedezte az egyénnek mondjuk az orvosi ellátását. Ugye a klasszikus liberalizmus az, hogy olyan kicsi államot tartsak, amilyen kicsit lehet. Az állam avatkozom be olyan keveset az emberek életébe, beleértve a gazdaságot is, amilyen keveset lehet. Egyet nem lehet. Liberális társadalmat létrehozni úgy, hogy a társadalom fizeti mindenkinek a kórházi ellátását, szükségleteit, mi egyebet. Tudni, most tessék végig gondolni, lehet azt mondani, hogy mindenki olyan drogot eszik, amilyen akar. Ezt lehet. Azt azonban nem lehet mondani, hogy a liberális elveknek megfelelően mindenki azt csinál, amit akar. Az ebből származó negatív következményekért az állam tartja a hátát, majd az állam a liberális elveknek megfelelően alacsony adókat szed.
Az.
Na jó, de a következő a helyzet. Íróasztal mellől lehet önellentmondó elveket kidolgozni, mert hiszen amíg nem valósítom meg, nem ütköznek. Tehát a következő a helyzet. Működni társadalom úgy, hogy nem gondoskodom az emberekről, de mindenki majdnem azt csinál, amit akar. Tehát amíg a szomszédját nem zavarja, addig tetszés szerinti dolgokkal foglalkozik. El lehet úgy is ugyanakkor egy társadalmat intézni, olyan működési elvekkel is elműködik, hogy azt mondom, hogy az állam mindenkiről gondoskodik, de ezt úgy csinálja, hogy meg is szervezi az életüket. Tehát ha az államnak el kell vállalnia az anyagi következményeit, a polgárai egészségi állapotáért, a polgárai jövedelemének a kipótlására, a polgárai gyerekeiért, és így tovább, akkor ez az állam csak egy olyan állam tud lenni, amelyik magas adókat szed egyrészt, másrésztről pedig megszervezi az emberek életét. Tehát azt mondja, én fedezem a te orvosi költségeidet. Mivel azonban, hogyha te LSD-t ennél rendszeresen, akkor a te orvosi költségeid nagyon megnövekednének, azért én azt mondom, hogy na de, csak ésszerű dolgokat szabad csinálnod. És mondjuk magadat pusztítanod nem szabad. És akkor ez egy vallási elv kell, például a katolikus egyház halálos bűnnek tekinti az öngyilkosságot. Ugye? Vagy valami más, erkölcsi parancsba ki kell mondani, hogy te tartozol megőrizni testi egészségedet a haza javára. Így lehet, azt nem lehet csinálni, hogy én mindenről gondoskodom, közben te azt csinálsz, amit akarsz. Ez sokáig nem fog működni. 2-3 évig föl lehet venni külföldi kölcsönöket, aztán megint ugye baj van. Tehát a modern társadalom az jóléti társadalom általában, és ezzel önpusztító tendenciák járnak együtt. Miért? Azért, mert egy ilyen gondoskodó társadalomban az értelmes tevékenység alig hoz több eredményt az egyén javára, mint az értelmetlen. És részegen fetrengeni a földön kellemesebb és könnyebb, mint munkával tölteni a napot. Ugye? Na de a természetben ilyen nincs. Ha őseink berúgtak volna, mint a csacsi, valamilyen erjedő gyümölcsöket ők is össze tudtak gyűjteni egy gödörben, és megvárhatták, amit berúghatnak tőle, az ilyen embert megette volna az oroszlán. Másnap. Tehát őseink csak különleges ünnepeken rúgtak be, mint a csacsi, utána egy hónapig visszaemlékeztek rá, hogy de jó is volt az istenekkel egyesültem, de másnap már nem rúgtak be, mert belehaltak volna. Ott van például az ókori Egyiptom, ahol a részegséget, hogy úgy mondjam, vallásos cselekedetnek tekintették. Találtak egy helyet, ahonnan annak idején mészkődet fejtettek a piramisokhoz, és hát valahogy Egyiptomban olyan ritka az eső, meg nyilván valami szikla megvédte az elmúlt 4000 évnek az esőzésétől, hogy még ilyen tintával fölírt írnoki feljegyzések is maradtak, ami azt mondta, hogy na mostan innen kell kitermelni az ilyen és ilyen nevű brigádnak ennyi követ. Tehát vannak brigádnevek. És akkor a brigádnevek ilyenek, hogy milyen fénylő Keopsz fehér koronája. Ugye ebből nem lehetett baj, hogyha az uralkodó fáraó dicsőítő nevet adtak a brigádnak, hát ugye 10 évvel ezelőtt brigádoknak volt olyan neve, hogy a megbonthatatlan magyar-szovjet, vagy magyar-bolgár, vagy magyar-francia-kongói barátság. Na most, az egyik ilyen brigádnév a következő. Milyen ittas Mükerinosz? Ugye az egyik következő fáraó. Biztos, hogy nem gúnyolni akarta a fáraót. Ez egy nagy dicséret volt. Mükerinosz minden nap berúghatott. Mükerinosz napokig egyfolytában részeg lehetett, mert se a munkavezető nem zavarta haza, és akkor aznapra nem kapott volna lepényt és kenőcsöt. Ugye? A közönséges embert, hogyha részeg lett volna állandóan, vagy pedig kirabolták volna, vagy pedig összeesett volna az utcán és ott hal meg. Mükerinosz fáraó, az az istenekhez volt hasonlatos, tehát állandóan isteni állapotban lehetett. Az átlag egyiptominak ez egy nagy kivétel volt, és nem fetrengett minden nap. Na de az nem is volt egy jóléti társadalom. Még egész jó hely volt, azt mondják, tehát a maga idejében meglepően egészséges életmódot folytattak, aránylag kevés volt a nagyon szegény ember, és hát aránylag jó állapotban voltak a polgárok. De ha valaki saját maga direkt hülyeségeket csinált volna, és nem fáraó, vagy nagyvezír, vagy főpap, akkor annak meg lett volna a negatív következménye, és ezért az illető nem csinálta. Tehát a természetes életmód esetén nem ez az irány. Van egy-két egyed, aki ahelyett, hogy vadászna részegeskedik, az nem szerez húst, és egy idő múlva családjával együtt éhen hal. A többiek nem követik a példáját. Na most én tudom, hogy amit én mondok, az vagy klasszikus liberális, vagy konzervatív felfogás, amikor a társadalomra alkalmazom. Ha valaki tud egy módszert, amivel az ember tetszőleges hülyeséget követhet el, emberi jogai erre kiterjednek, ugyanakkor viszont ettől még jólétben fog élni, és ez huzamosabb ideig fönnmarad, akkor ezt érdemes leírni, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ez egy megvalósítható társadalom szervezési program lesz, Én még ilyenről nem hallottam. De ha ilyen van is, tehát ki lehet találni, és működik, akkor is azt mondom, hogy a természetben ilyen nincs. A természetben kihalhat egy faj, kihalt a neandervölgy is, nem tudjuk miért, kihaltak egészen jól kinéző állatok, vagy mert megváltoztak a körülmények, vagy mert jött egy még erősebb oroszlánfaj, de hogy teljesen irracionális irányba menjen egy fejlődés, az a természeti környezetben nem lehetséges, mert hamarabb hal ki. Na most ugye mi látunk kihalt emberfajokat, hát ugye egy csomó koponya meg csontváz előkerült. Lehet, hogy egy vagy kettő a saját hülyesége miatt halt ki. De a legtöbb az nem. A legtöbb az azért, mert közben kifejlődött egy okosabb, erősebb. Úgyhogy hát szándékosan természetesen tönkre lehet tenni a sorsunkat. Én ettől nem félek, mert a jóléti társadalmak száma csökken. Tehát ugye mondjuk ilyen neveket lehet említeni, hogy Tecser, Bokros, Lajos, máshol nem tudok ilyen határozottan egy nevet mondani, de a helyzet az, hogy állítólag a hollandok is kezdik megfontolni azt, hogy szigorítják a kábítószer terjedését. Egyébként, megint mondom, a múlt században nagyon kitűnő társadalmak működtek úgy, hogy a kábítószerfogyasztás szabad volt. És a társadalom maga még attól jól működött. Tehát én tökéletesen egyet tudok érteni azzal, aki azt mondja, hogy milyen alapon szól bele az állam abba, hogy én mit szívok. Igen, föl lehet építeni olyan társadalmat, ahol abban nem szól bele, és föl lehet olyan építeni, ami bele szól. Csak amiben nem szól bele, abban a következményével se törődjön, amiben pedig beleszól, ott a következményeket meg korrigálja. Ez így működik. Úgy nem működik, most ez egy általános kijelentés lesz, mondtak ilyen 90 körül, csak a gazdaságra, de az egész társadalomra is tudom mondani. Egy új társadalom építését nem lehet a szupermarketben kezdeni. Tehát nincs olyan, hogy van egy boltja a különböző életformáknak, és akkor oda én bemegyek, és egymástól függetlenül leveszem a polcról az egyes tulajdonságokat. Ugyanúgy, mint hogy az emberi szervezet is egy egységes egész. Tehát miért nincs az embernek akkora szemfoga, mint a csimpánznak? Azért nincs, mert az embernek ehhez keze van, és a kezében eszközök. Tehát az emberi harcban általában nem a tépőfogakkal harcolunk. A csimpánz nem csinál láncsát, tehát kell neki egy ilyen nagy hegyes, amivel a másiknak elharapja az ütőerét. Az embernek nem kell, mert követ néhányszor összever, lesz egy éles vágófelület, és azzal vágja el a csimpánznak az ütőerét. Ugye? És miért nincs az embernek eszközkészítése és ugyanakkor nagy szemfoga? Azért, mert a nagy szemfog kifejlesztése már fölösleges, és ezért valahonnan máshonnan elvonja az energiát. Ugye, akkor mit tudom én, valamelyik kálciumot elvon a hátgerincéből, és akkor görnyetten fog járni. Tehát az evolúció azt mutatja, hogy amik fönnmaradnak, azok aránylag harmonikus szervezetek. És ha én mostán az ember szervezetét úgy általában elfogadom, de hozzákölcsönzöm az oroszlán fogsorát, mondva, hogy ez jó erős állat, hát ha abból adok át az embernek, akkor csak jobb lesz, és mondjuk az elefánt ormányát, akkor az az érzésem, hogy az így létrejövő szintetikus ember rosszabbul fog működni. Ugyanez igaz azokra a társadalmakra, amelyek összenem egyeztethető, szóval egymást ütő szabályokat vezetnek be. Ezzel nem azt mondom, hogy minden harmonikus társadalom jó, hanem azt mondom, hogy amelyik ellentmondó szabályokat követ, az viszont valószínűleg működésképtelen. Mint ahogy Az is igaz, hogy az egy irányba elfejlődött és tökéletesen harmonikus állatok egy idő múlva kihaltak. Tehát ugye a dinoszauruszoknál volt ez az óriási méretnövekedés, és aztán egyszer csak vége lett. Tehát a nagyon egyirányú fejlődés rossz, de ez nem azt jelenti, hogy ehelyett egy olyan állatot kell összeállítani, aminek növényevőkből, húsevőkből és mindenevőkből vannak kombinálva a tulajdonságai. Mert az meg nem működik. És ennyi hasonlóság van a társadalomtudomány meg a biológia között. Csak egy a különbség, hogy több százezer kihalt állatfajt ismerünk legalább csontokról, tehát elég jól meg tudjuk mondani, hogy mi összeegyeztethetetlen mivel, társadalmat meg hát mennyit láttunk. Tehát sokkal kevesebb a tapasztalatunk.
Még van egy kérdezetes dolog, a Piermi és a legújabb kori jegesedésekre vezetnél vissza ilyen emlős fejlődési dolgokat. Egy dolog viszont titokban maradt, ezt egy kicsit spirituálisan kezeltük, a belső parancsot, az idegrendszer és az agyfejlődés irányvonalának a kibontakozására, azt mi adhatta meg? Ez egy genetikus dolog lehet?
Félig tudok válaszolni. Ugye az emlős állatnak a hüllőkhöz képest több újítása is van, de ezek között vannak olyanok, amik annyira összefüggenek, hogy nem is kell őket kétszer vagy háromszor mondani. Tehát ugye a helyzet az. Az emlős állatnak például a fogai harmonikussá válnak, összefüggő fogsorca alkotnak, erősek lesznek. Ugyanakkor az alsó állkapcsában a hüllőnek valami 7 különálló csont van, és az emlősnek már csak egy. Ez a kettő viszont összefügg. Tudnék, az erős fog ahhoz kell, hogy erősen tudjon rágni, tehát fel tudjon dolgozni, mint én valami energiagazdag magvakat. Viszont, ha még több csontból állna az alsó állkapcsát, akkor ő erősen rágna, és akkor itten az alsó állkapocs így lifegne egymáshoz képest, és akkor mire menne azzal, hogy erősen tud rágni? Ugye, csak szilárd állkapocsal lehet erősen rágni. Na mostan. Viszont két vagy három különböző tulajdonság azért fejlődött, tehát az egyik általában a rágószervnek a fejlődése, a másik a hőszabályozás, és talán a harmadik az ivadékgondozás, de lehet, hogy az a kettő már összefügg. Az egész mögött sejti az ember a jégkorszakot. Egyrészt volt, de szóval lehet érezni, hogy jégkorszak idején jobban kell táplálkozni, nem árt, ha szabályozom a hőmérsékletet, és nem árt, hogyha a fejletlen ivadékot védem. Na most. A hőszabályozáshoz egészen új területek kellenek az agyba. Ugyanis az agynak értesülnie kell a vérhőmérsékletéről, és amikor értesült, akkor bonyolult kémiai reakciókat kell irányítania. Ugye? Nem csak egyszerűen arról van szó, hogy melegebb kell legyen a vér, itt volt még egy trükk, hogy ne csak melegebb legyen, hanem állandó hőmérsékletű is, aminek az az értelme, hogy állandó hőmérsékleten gazdaságosabban működik a szervezet. Mert az egyes enzimeknek a katalizáló képessége hőmérsékletfüggő, és különbözőképpen hőmérsékletfüggő. Tehát, hogy az egyes folyamatok sebessége között mindig állandó maradjon a viszony, ahhoz nagyon jó, hogyha állandó a hőmérséklet. És azon az állandó hőmérsékleten akkor be lehet állítani a dolgokat úgy, hogy optimálisan. Na most, az viszont, hogy az ember egy fél fokon belül szabályozni tudja a hőmérsékletet, az mi kell? Az agy most értesült ahhoz, hogy már megint lehűlt egy fokkal a vérhőmérséklete, ki kell küldjön egy csomó utasítást. Hogy itt a máj az válasszon ki keményítőből cukrot, és küldje be a vérbe. Ott ezek az izmok kezdjenek el így remegni. Tehát egy csomó figyelni kell, és egy csomó utasítást kiadni. És ehhez új agyrészekre van szükség. Most mondom a másikat. Hát az, amit érzelmeknek hívnak. A hüllőben gyakorlatilag nincs. a hüllő az harcol, a hüllő az fölismeri az ellenséget, de nem haragszik rá, meg akarja ölni, de nem haragszik. Az érzelem jellegzetesen emlős tulajdonság, és én nekem az az érzésem, hogy az anyai szeretetben gyökeredzik. Már úgy értem, hogy anyai szeretetre szükség van. Ki lenne az a hülye nő, aki ha a gyerekét nem szeretné, akkor 9 hónapig nyüglődne vele terhesen, és utána még évekig gondozna. Tehát anyai szeretet érzése nélkül nincs elevenszülés.
Igen.
Ugye? Tehát érzelmeket kell érezni, pozitív és negatív érzelmeket. És ez az emlősagynak egy a hüllőagyban nem is létezett része, amelyikben az érzelmeket lehet.
Hogy már egy évig élnek együtt, egy testként.
Így van, hát mostan mindenki elhajtaná a magzatát, hogyha nem volna anyai szeretet. Még azzal együtt, hogy állítólag van és borzasztó erős, azzal együtt is csecsemőket dobálnak a kukákba. Ugye? Meg minden második magzatot elhagyják. Most, ha ez nem lenne. Tehát nem lenne az anyai szeretet érzése. Tehát a emlős állatnak muszáj érzelmeket éreznie, és ezt egy hüllőagyban nem létező agyrész csinálja. Hogy ez aztán a természet cseleje, amivel szegény nőket átveri, vagy nem, az egy másik kérdés. Erre én nem tudok válaszolni, mert én természettudós vagyok, tehát... De az a helyzet, hogy tehát a hőszabályozás és az ivadékgondozás az behozott 2 új agyi funkciót, amik elég jelentős agyrészeket vesznek el. Tehát,
jó, és plusz az eszközhasználat.
Igen, de az a következő jégkorszakban jött.
Igen.
És ami a 2 jégkorszakot még összeköti, hogy valószínűleg a permi eljegesedések mögött is a napnak egy ilyen lehűlése volt. Tudjuk, a napnak ezt a ciklus idejét senki nem tudta kiszámolni az utóbbi 20 évben, 25-ben, de a becslések szerint 100 millió év nagyságrendjében van.
Tehát
vagy 50, vagy 100, vagy 200. És a perm, hát az tőlünk olyan 230-ra volt. Ezt a 2 nagy eljegesedést látjuk, amikor millió éven kíg jégkorszakok jöttek egymás után. És valószínűleg volt egy harmadik a kambrium legelején, ami meg 500-valahány millió év. Tehát tényleg úgy látszik, hogy a napban van egy ilyen mondjuk 250 éves ciklusidő.
Millió éves.
Millió. 250 millió. Amikor 20 millió évre, 50 millió évre, nem tudom, lehűl. Egy kicsit. Ha nagyon lehűlne, akkor az első ilyen esetben véget ért volna az élettörténet. Csak egy kicsit hűl le. De az a kicsi elég ahhoz, hogy a sarkokon ott legyen az örök hó és jég, és hűtse az egészet. 10 millió évvel ezelőtt az Antarktiszon nem volt állandó jég. Tehát a földfelület egy jelentős darabja nem vert vissza napfényt 90-valahány százalékos hatékonysággal az űrbe. Az a napfény nem jön be, és nem melegíti a földet. És addig nem lesz vége az eljegesedéseknek, amíg a nap teljesítménye vissza nem áll a régi szintre, és el nem olvasztja az örök jeget mindenhol. Tehát ez is összeköti a permi eljegesedést a mostanival. És milyen szép, hogy a nap ciklikus tevékenysége okozta mind a 2 olyan hatást, ami hozzánk vezetett. És azért mondom, hogy ha az első eljegesedés az sokáig tart, akkor 200 millió éve meg lett volna az értelem. De hamarabb befejeződött, mint ahogy az értelem ki tudott fejlődni.
Igen, ez eredeti, ez a tiéd, hogy ez a
gondolat? Többé-kevésbé.
Aha.
Külön a permi eljegesedést azt sokan mondták, hogy az fontos az emlősök kialakulásában. Külön a mostanit sokan mondták, hogy az fontos az értelem kialakulásában. Együtt nem szokták a kettőt említeni, és természetesen geológusok és állattanosok nem szokták tudni, hogy ugyanaz okozta mind a kettőt. Mert az asztrofizika. Na, ki kell ürítsük a...
Hát ez két előadás volt, három azt ráírhatod a pénzügyi lapodra?
Azt nem tudom. Na. Jó, hát kifelé menet elintézzük.
Elhangzott a buta civilizációktól a kozmikus társadalmakig. Első rész. Mesék a Földről és az ott lakókról. Lukács Béla előadása. Elhangzott a Kossuth Klubban 1997. május 15-én. A felvételt készítette és megőrizte Patócz Sándor.